Köszöntök minden kedves hallgatót! Majdanné Sajban Regina vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz Podcast, ahol a vállalkozásod méretének növelése áll a középpontban. Remélem olyan ütemben növekszik a céged, ahogy azt elképzelted. De ha mégsem, jó helyen jársz, mert a skálázás térképe tanfolyamunk Tisztázzuk az alapokat harmadik fejezete az alábbi kérdéseket helyezi górcső alá. Mik az első lépések? Mi a különbség az alapelvek és az alapszabályzat között, vállalkozásod három pillére, önértékelésed, meetingek ereje, probléma megoldás mechanizmusa, szervezeti ábra, visszajelzés, folyamatok. És ez csak néhány kérdés abból, amit a skálázás térképe programunk fejteget. Iratkozz fel te is, és vegyél részt minden hónap második szerdáján szervezett műhelymunkánkban, és beszéljük át együtt, hogy te milyen nehézségekkel nézel szembe, ugyanakkor milyen lehetőségeid vannak. Tervezzük meg együtt az útvonalat, amely irányt mutat neked a skálázás világába. A skálázás térképe egy hibrid képzés, amely egyúttal a leghatékonyabb eszköz a céged fejlődése érdekében. A programunk központi célkitűzése az, hogy a tapasztalt vállalkozókat egy alapos tervezési eszközzel látjuk el, melynek segítségével nagyobb önbizalommal és tudással vághatnak neki a vállalkozásuk fejlesztésének. Ezzel a programmal azt támogatjuk, hogy te, mint cégvezető, legyél a vállalkozásod építésének főszereplője, és bátran lépj tovább a kalandban. A további részletekért iratkozz fel sallangmentes havi hírlevelünkre, és kövess minket online felületeinken. Ennyi volt a szolgálati közlemény, most pedig vágjunk bele. Figyelem, pikány szavak elhangozhatnak, ezért, ha gyerek van a közeledben, tekerd le a hangerőt.
Jó reggelt, magyar vállalkozók, Forrás Attila vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz Podcast. A mai vendégem Boruzs Ákos, és ha minden igaz, akkor egy csomó online érdekességről fogunk beszélni, marketing, meg prezentációk, meg amiről most említettünk, meg ugyebár projektmenedzsment. Úgyhogy örvendek.
Örülök, hogy jöttél, és köszönöm a meghívást.
Természetesen bárkivel, bármikor. Első kérdés, ki vagy, honnan jöttél, és hogy kerültél te ide?
Boruzs Ákosnak hívnak. Alapvetően, hogyha azt kérdezed, hogy mi volt a karrier utam, ahogy már mondtam az elején is egy rövid bemutatkozás, bár ezt még a többiek nem hallhatták akkor. Én mindig is érdekelt az informatikai pálya, mint olyan, és emellett a gazdasági oldal is, tehát én két kifejezetten olyan iskolát végeztem el, ami ennek ágyaz meg. Igaz, hogy abban az időben azért még nem igazán létezett így kifejezetten online marketing, mint tantárgy, vagy ahol oktatták volna. Tehát ennek nagyon nagy részét gyakorlatilag az én generációmmal közösen felnőve éltük meg, és így, ha lehet mondani a jó értelemben, on the go tanultad meg, mert nem is volt rá lehetőség. Hát akkor még azt kell mondanom, hogy még akár egy Photoshop beállítást, vagy egy akármit is könyvekből, meg egy idő után YouTube-ról tanultál meg, akkor még nem voltak Magyarországon ilyen jellegű tanfolyamok. Hát ez csak, hogy így időben elhelyezzük, ez a 2001-es év, amikor én elkezdtem dolgozni, úgyhogy akkor még azért nagyon kezdeti volt. Hát az online marketing részét ne is emlegessük, mert akkor tényleg ilyen gyerekcipőbe járt az egész. De azt azért tudni kell, hogy én alapvetően a weboldalak világa fogott meg, és a webdesign, mint olyan, és én ebben az irányba is indultam el a legelején, úgyhogy elég sokáig így online grafikusként dolgoztam több cégnél, és később váltottam a visszajelzések, meg a saját érzéseim alapján is inkább a projektmenedzsment, illetve az online marketing, és később az e-commerce irányába.
Jó, az 2001-es, ez még a YouTube előtt hát ez... volt, meg Google előtt, igaz?
Utána jöttek egyébként, igen. Hát, meg még ott a hazai pályát nézzük, ha egy social médiát, akkor még volt bőven iviv, ugye az Origo révén már ott is dolgoztam, tehát az akkor pont az az időszak volt. Úgyhogy igen, elég sok minden, akkor kezdeti állapotban volt egy gyakorlatilag, tényleg ezzel az iparággal együtt nőttünk föl szerintem ebben a korosztályban, úgyhogy elmondhatjuk valóban, hogy mondjuk a gyerekemnek már nagy meglepetés lenne, hogy hogy nem volt ilyen, hogy ilyen szintű Google, meg nem volt YouTube, meg nem volt Facebook, mint olyan, meg, hát nyilván mondjuk már nem is annyira Facebookozik, de hogy Instagram és TikTok és társai. Szóval ez azért, ha azt nézzük, hogy hány év alatt történt ekkora ugrás, akkor az elég gyors. De ez az üzletág mindig is ilyen volt, és nekem ez is tetszett benne, főként, hogy mindig van valami új, akár egy éven belül is, nem, hogy évről évre.
Igen, bizony. Érdekes most, hogy mondtad, hogy most a gyerekeink fognak majd felnőni a ChatGPT-vel, és éppen összeg 20-30 év múlva ők is ezt fogják mondani, hogy emlékszel mikor?
Igen.
Érdekes ez a világ, ez körbeforog. A háttérben csipuk valami, le tudod halkítani, légy szíves?
Igen, szerintem itt valami bejövő dolgok voltak, de ki is kapcsoltam, úgyhogy...
Köszönöm szépen. Aha, vagy nem. Én mindig csipok valami. Nem akarja feladni?
Ez szerintem a Teams lesz, de szerintem bezárom a levezetést, lehet, hogy ez segít rajta.
Ja, azt megköszönjük. Oké, és akkor kezdjük alól az elején, hogy mik azok a különböző gócpontok vagy hullámok, ahol te mindig szakmailag skáláztad magadat, ha lehet ezt mondani. Kezdjük alól az elején, ugye már online volt, Google előtti időszak, nagy sivatag, nincsen semmi.
Hát akkor kezdtek csírázni gyakorlatilag az olyan jellegű cégek, ami kifejezetten ilyen webdesignnal foglalkozott, és nem tudom, ez egy ilyen, így megláttam, így nyilván akkor még Alta Vista, meg ilyen csodakeresők voltak. Így nézegettem a weboldalakat, és akkor még nagyon, nyilván nagyon kezdeti dizájnok voltak, de így megtetszett maga ez az irány, hogy ez tök jó lenne csinálni ilyeneket, és hát ugye, hogy? Hát akkor kéz közelben semmi nem volt, gyakorlatilag mindent autodidakta módon kellett kikísérletezni, online nyilván rákerestél, meg utána, amikor már volt Google, akkor azért tudtál tutoriált nézni, de akkor még nem volt ilyen kézen fekvő, hogy föl, ha nem tudok valamit, akkor úgyis fel van a YouTube-on megnézem, és akkor 2 perc alatt megtanulom, tehát akkor még nagyon sokat kell keresni. Én a mai napig egyébként azt mondom, meg azt vallom, hogy keresni kell tudni jól a keresőbe. Ha jól tudsz keresni, akkor szinte mindenre van megoldás. És igazából ez, amikor szokták mondani, hogy tanulni kell igazából megtanulni, ez erre is igaz. Tehát ez egy abszolút egyező analógia. És ilyen irányban indultam el én is, és onnan jött ez a webdesign, és később gyakorlatilag egy több üzleti partnerrel volt direkt kapcsolat, ahol én voltam adott esetben, mondhatjuk ezt ki, akarnak is, de a kapcsolattartó, és később ebbe az irányba mentem el, mert az még inkább megtetszett. Hát a grafikusságban ugye azért a határidőre mindig kreatívnak lenni, és mindig a legjobbat hozni, azért az elég egy megterhelő dolog, és nem is mindig tudod hozni nyilván, mert a kreativitásban önmagában benne van az, hogy vannak hullámvölgyek, és ott azért eléggé bele lehet fáradni egy hosszabb távon, főleg, hogyha ezt időre, határidőre kell csinálni. Úgyhogy az is részben motivált, hogy egy kicsit kimozdulni ebből, meg olyan lehetőségek jöttek szembe, ami elő soha nem ugrottam el. Tehát úgy alakult az élet is, mondhatni, hogy nagyobb igény volt egy idő után már erre a projektmenedzsment irányra, mint a grafikusra, és ez egy idő után teljesen elvált, utána volt egy váltás, és amit korábban is említettem, így a 2008-as válság kapcsán, ahol nekünk pont olyan ügyfeleink voltak, akik kifejezetten építőiparban mozgott és működött nagyrészt, és ez az iparág borult be pont, és akkor érkezett el az időváltásra, vagy valami más csinálni, és kapura jött pont az Origónál ez a lehetőség, hogy e-commerce-ben, és a kereskedelem mindig is érdekelt, mert az volt a második diploma, hát mondom, akkor a kettő pont kapura jön, és így egyszerre a kettőt tudom csinálni. Úgyhogy ez az irány következett, és ebbe az irányba mentem el teljes mértékben.
Jó hangzik. Akkor szakmai szemmel kicsit elemezzük a mai világot. Hol tolják el a vállalkozók nagy része? Hogy látod?
Bocsánat, még egyszer nem értettem az elejéteket is.
Semmi baj. Szóval mai világban hol tolják el a vállalkozók nagy része?
Hol tolják el? Jó. Hát ez nagyon nehéz szerintem abba belenyúlni, hogy mi az, amit még nem csinált más. Szerintem egyre kisebb, egyre kisebb az a szelete. Mindig van valami új, amit meg tudsz találni, hiszen azért startupok mindig nőnek ki a földből. de sok esetben látható az, hogy bizonyos cégek csak másolni próbálnak valamit, vagy ugyanazt reprodukálni egy kicsit más módon, meg sokan benne vannak abba a spirálba is, hogy gyorsan akarnak előretörni, és nem tudja lekövetni a gyors növekedés, a cégméret, meg a folyamatok, ezt sokszor láttam, hogy hirtelen valaki nagyot nő, és nem gondol arra, amit te is mondtál, hogy ahogy a karrierben is van skálázhatóság az üzletben, és ez szerintem nagyon fontos, hogy előre tervez, legalább ebből a szempontból, hogyha ezt és ezt a szintet elérem, akkor mi lesz a következő lépés, hogyha ezt nem tervezed meg, akkor nagyon nehéz, és nagyon könnyen bele tudsz bukni. Ilyen szempontból szerintem a folyamatoknak a tisztaság is nagyon fontos, hogy ezek valamilyen alapmódon legyenek levezetve. Nyilván ez, hogyha te csak KKV-szektorból autodidakta módon nősz ki, ez nagyon nehéz, mert ezt a legtöbb esetben sajnos csak multikon keresztül tudod megtanulni a tapasztalataid révén. Tehát, hogy én ezt rendszeresen azt látom, hogy akik ilyen, hát ez a klasszikus értelemben vett self-made man, aki mindent autodidakta módon tanult meg, és mondjuk most beszélünk az elkereskedelemről, ahol ez egy tipikus eset, az elején minden olyan dologba belefutnak, amit hogyha dolgoztál volna előtte multinál, akkor biztos, hogy nem mész bele abba a csapdába, vagy a folyamatok révén, ha van rá látosság, hogy ezt hogy lehet kicsibe is ugyanolyan hatékonyan csinálni, mint ahogy nagyba csinálják. Tehát az viszont egy nagyon jó dolog, hogyha multinál csináltál valamit, ami jól működik, ott is az kicsibe ugyanúgy meg tudod csinálni az esetek legnagyobb hányadában. És sokszor ezt szoktam látni, hogy ezek hiányoznak, ami egyszerű rendszerfolyamat, vagy csak egy, mondjuk, ha veszik a Lean, mint szemléletmódot, azt ugyanúgy egy KKV-be bele tudod tenni, akármilyen mikrovállalkozásod van, még csak ha ketten vagytok, akkor is a folyamatokba, a raktározásba, a logisztikába, mindenbe be tudod építeni. Csak hát nyilván ezek azok a tantárgyak, amit iskolában nem tanítanak, ha csak nem kifejezetten logisztikai, vagy egyéb ilyen marketing management irányban mész, és akkor sem feltétlenül gyakorlatban az e-commerce. Azért hoztam példának, mert bár már egyébként van sok oktatás, és most már vannak gyakorlati elemek, azért sok tanfolyam, meg főiskolai szinten is van már háttér, régen ebből semmi nem volt. Tehát ezt mindent csak úgy tudtad, ez a learning by doing. Ha csinálod, akkor megtanulod, de egyébként tök jó hangzik elméletben, csak addig, amíg nem csináltad, addig nem. És ezt sokszor látom, hogy nehézség. Nyilván egy olyan ember, aki nem ebből a világból érkezik, vagy nem volt előzetes tapasztalata.
Mm. Igen, ez a lean, ez kéne legyen a default setting, nem?
Egyébként igen. Azért is hoztam föl példának, mert ez nem egy terület, ha bár nyilván a gyártásból jön, mert a Toyota vezérelveit követve, hiszen ők találták ki, onnan alapszik az elég, de az egész, de ezt szinte mindenre rá lehet húzni. Tehát, vagy legalábbis nagyon sok folyamatra, ami ilyen kifejezetten üzleti folyamat. Igen. És ha csak a saját koordinátorrendszeredben mozogsz és követed azokat a szabályrendszereket, amiket te megalkottál, azokat a folyamatokat, akkor sokkal kisebb lesz a hibázási lehetőség, meg a hatékonyság nagy mértékben megnő. Igen. És ez igazából, ha a skálázhatóságról beszélünk, ez kicsibe is ugyanolyan jól tud működni, mint nagyobban nyilván.
Igen, bizony. Igen, ha lint választod, akkor tudod nagyon eltolni a dolgok.
Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy igen.
Igen, akkor sokkal biztonságosabban, lassabban haladsz, és próbálsz minél jobban körülnézni, ugyebár nem csak fókuszálatlan, hogy csak növekedjünk, hogy az a másik nagy ellenség a cégeknek, amiről nagyon kevesen beszélnek, főleg a startupoknál, hogy túl gyorsan akarnak növekedni. A különböző infrastruktúrák nincsenek kiépítve, nincsenek jól összekötve.
Hát, gyakorlatilag sokszor ad hoc módon megy, és pont ez lesz a buktatója is, mert egy kisméretben még ez elmegy ilyen családias körben, viszont egy bizonyos szint után ez biztos, hogy bukásra van ítélve, hogyha nincs mögötte valami rendszer, és nincs valami következetes irány, amit kijelölsz előre, hogy akkor innen hova menjünk, honnan hová jussunk el. És ezt nem, nyilván nem egyből kell megcsinálni, de a lépésről lépésre ez a fokozatosság elve, mert hogyha tudod, hogy honnan hova akarsz eljutni, akkor azt az elég jól fel lehet építeni.
Igen, bizony. És akkor hogy látod, hogy a e-kereskedelemben ez még mindig nagyon jelen van, hogy ilyen alapvető butaságokat követnek el?
Nyilván, mivel nagyon nagy tömeg kezdett el ezzel foglalkozni, mint új viszonylag kis beruházási költséggel kecsegtető, ugyanakkor nagy potenciált rejtő üzletággal, és ezért is hoztak létre többen már nem csak oktatásban erre szakember utánpótlás képzést, hanem kifejezetten a e-commerce szövetségnek és mindenféle akár nagyobb kereskedők összeállásából, hogy az oktatás részt behozzák, mert egyszerűen szakember nincs olyan minőségű, ami kellene mögé. Mert persze lehet úgy is, hogy mindenkiből megvárjuk, hogy elkövesse azokat a hibákat, és autodidakta módon akkor x év távlatából majd azt lehet mondani, hogy na, ő dolgozott 3-4-5 évet, minden buktatón átment, és akkor már tudni fogja. De hát nyilván lehet azt úgy is, hogyha ezeket megtanítod neki előre, és akkor sokkal hatékonyabb lesz, és sokkal kisebb az esély arra, hogy mondjuk így is bele fogsz futni kudarcokba, mert az online az mindig egy olyan világ, ezt vallom a mai napig, ami ez a test and learn, tehát ami új dolog is nem próbáltad, azt addig csak oké, lehet teóriákat felállítani, de a valós tapasztalat mutatja meg mindig, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Az online marketinget is ezért szeretem kifejezetten, mert ez a szépség benne van, hogy tudsz valamit számolni, de nagyon nagy rugalmasság van benne, és aztán, hogy mi lesz az eredménye, az mindig egy folyamatos tuningolás, meg egy nyomon követés, úgyhogy...
Igen.
Ja, nem csak annyit akartam mondani, hogy aki ilyen irányba megy el, az felkészülhet erre az életosszik tanulásra, mert ez már nem csak a régen volt igaz, hanem ez manapság már ebben az üzletekben egész biztosan igaz, hiszen akár hónapokon belül is vannak nagyméretű változások, nem kell az éveket várni.
Igen, ugyebár, hogy minden online alapszik most már, hiszen itt mi is csak online beszélgetünk. Ez az egész világra kihat. Az online világnak az előnyei, hátrányai, még az offline világra is, offline bizniszekre is. Hiszen sokan úgy voltak fel, hogy hát az online az engem nem fog befolyásolni, és most azt látom, hogy kocsikat meg több 10 000, meg 100 000 dolláros órákat lehet online vásárolni, úgyhogy nagyon.
Hát abszolút. Igazából csatorna változott, hogy érje el az embert. Maga a metodológia nem hiszem, hogy annyiban sokat változott egy értékesítésben. Inkább az változott, hogy milyen csatornán érje el azt a felhasználót, akinek el akar adni.
Igen,
nyilván az eszközrendszer lett sokkal fejlettebb ilyen szempontból.
Igen. Most, hogy erről beszéltünk, az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy mi a helyzet Magyarországon az e-kereskedelemben? Úgy tűnik nekem, persze, hogy én a világ másik végén élek, lehet, hogy teljesen rosszul látom a dolgot, és most egy nagy hülyeséget fogok kérdezni, de úgy tűnik nekem, hogy még a környékbeli balkáni országok is jobban terjeszkednek és növekednek e-kereskedelem szempontjából, mint Magyarországon.
Azt el lehet mondani, hogy egyébként szerintem már nem állunk olyan rosszul, de hogyha a közvetlen környezetet nézem, mondjuk Csehországot, Szlovákiát vagy Lengyelországot, egyrészt jóval nagyobb piac, mondjuk, hogyha a lengyel piacot nézem, méretéből adódóan is, de fejlettségben is sokkal nagyobb, ott sokkal előbb kapcsoltak ebbe a fokozatba. Magyarországon is az elég jó felpörgött, sőt, itt már a nagyok inkább a kifelé terjeszkedésben vannak, tehát hogy a külföldi piacokra menjenek, ez jellemző, mert van nyilván egy-egy olyan szektor, amivel a teljesítő képessége csúcsát gyakorlatilag elérte, és itthon nem sok szelet maradt neki, és ezért külföldre megy. Ez is látható irány, ez korábban azért nem volt jellemző, és egyre többen nyitnak külföldi piacok felé. Viszont az látható, hogy mondjuk egy cseh piac, annak ellenére, hogy ha a populációt nézzük közel azonos a magyaréval, azonban a webshopok számát tekintve, meg az elkereskedelmet tekintve többszöröse. Tehát, hogy az látható, hogy bizonyos szempontból azért előrébb vannak. Holott hozzáteszem, hogy Magyarországon például a logisztikai infrastruktúra, mint mondjuk a csomagautomaták, a fizetési módok, minden, ami így elkereskedelemhez kapcsolódó technikai háttér, azért azt el lehet mondani, hogy az az élmezőnyben van bőven. Akár még világszinten is. Ide a mobil fizetéstől kezdve minden, ami ehhez kapcsolódik. Szerintem abban abszolút olyan lehetőségek vannak konyhakészen, ami még a nyugati országokban sem biztos, hogy ilyen szinten állnak. Szerintem itt talán az időbeli kapcsolás volt az, ami lassabban ment, hogy sokan nem láttak az elején meg ebből annyit, és azért volt egy kicsit lassabb, de azt gondolom, hogy fölgyorsult, holott még mindig nem érje el nyilván a cseh szintet. És azt lehetett mondani, mondjuk amikor például 2011-ben a Csibó online üzletágát, illetve igen, tehát hogy amikor így elindult a 2008-tól voltam ugye az Origónál, és gyakorlatilag 11-ben mentem a Csibóhoz, akkor indult az online üzletág, abban az időszakban körülbelül ilyen üzleti potenciálban a magyar, illetve a szlovák piac, ami fel akkora ország, az majdnem azonos szintet tudott. Tehát, hogy akkor is megvolt már ez a különbség. Ami tök érdekes ilyen üzleti potenciál szempontjából, mert majdnem sakmatra ugyanazt tudta két ország ilyen szempontból. De utána azért felfejlődött. Szerintem Magyarország is most már elég jól felpörgött. Most lehet azt látni, hogy van egy kis ilyen visszaesés, de nyilván itt a gazdasági környezet, külső környezet változás, azt senki nem tudja elkerülni, tehát hogy ez benne van.
Igen, bizony. Elég csúnyában változik a világ. Kíváncsiak, hogyan fog kihatni itt a dolgokra. Akkor térjünk a következőre rá, hogy csak meg vagyok itt ragadva, hogy akkor ez most ideológia kérdése volt, hogy magyarországi e-kereskedelem cégek tartanak, ahol vannak? Mert hogyha a hálózat, a háttértechnikai dolgok megvannak, akkor...
Hát azért azt gondolom, hogy ez a háttértechnológiai fejlődés az utóbbi néhány évben nőtt ilyen ugrásszerűen, hogyha megnézed csak, hogy akár nagy elkercéges saját hálózatot építettek, például csomagautomatákban az az, vagy az EMAG, meg ezek, tehát hogy azért ez korábban nem volt. Nyilván ebben benne van a nemzetközi jellegük is, hogy ezek azért külföldi eredetű cégek, holott egyébként a fejekben sokat magyarnak gondolnak közülük, de egyébként nem azok. úgyhogy kellett ez a külső nyomás, a történő technológiai ugrás, de itthon is szerintem az sikerült viszonylag gyorsan behozni, meg talán ilyen élmezőnybe is lökni az egészet. Nem tudom, igazából szerintem az elején indult el, csak lassan, aztán most a végre azért eléggé fölpörgött. Hát mondjuk a végére az erős kijelentés, mert azért nincs vége, de hogy így az elmúlt 10 évben azt gondolom, hogy egy nagyon, hát hogyha megnézed csak a számokat, azért lehet látni, hogy ott nem nagyon van törés így a felívelésben. Most van így megint ugye egy háború, meg egyéb, meg Covid, meg minden együtt, azért az betesz mindenkinek, és van egyfajta visszaesés, ami érzékelhető, meg nyilván az idei évben lesz érzékelhető, de vannak egyébként olyan üzletágak, amit meg a égig röpített mondjuk a Covid, mert olyan területen voltak, ahol ez nem hogy hátrány volt, hanem egy olyan pluszlökést adott, mint soha más, itt ha csak a ételrendelésről, vagy bizonyos olyan szektorokról beszélünk, amik mit tudom, a barkács, vagy a sport, meg egyéb termékek, azért azok kilőttek gyakorlatilag, és nem hogy az évi tervszámot, hanem még az követőt is behozták talán egy év alatt, tehát hogy voltak ilyen egészen elképesztő növekedmények.
Igen, furcsán hatott a világra ez a Covid, az biztos.
Igen, hát ez ilyen pro és kontra, nyilván annak tök jó volt, aki éppen abban az üzletágban dolgozott, de mondjuk az éttermeknek például a kezdetben, amikor mondjuk még nem is rendelkeztek egyébként semmilyen szintű házhozszállítási opcióval, akkor ez nem igazán volt egy jó felállás, és emiatt nyilván sok be is zárt.
Igen. Igen, láttam itt is, az utcában van, szemtől szemben, szó szerint. Van egy kicsi kávézó, ami nagyon jól áll volt, hol élte, vele szemben viszont volt egy nagyobb étterem, ilyen mom and pop shop, ami viszont be is zárt, és utána új embereket kellett felvenni, akkor természetesen a színvonal leesett, meg stb., úgyhogy ők meg kínlódtak. De csak azért, mert az egyik használta az ilyen Uber Eats, meg hasonló szolgáltatásokat, a másik pedig még honlapjuk sincsen. Úgyhogy...
Hát igazából ez is egy nagyon érdekes, tudok rá egy konkrét példát is mondani erre az átrendeződésre, mert ugye sokan, akik kifejezetten így a vendéglátásban dolgoztak, lát, vagy korábban azért nem volt ilyen, mert mindig el tudtak helyezkedni, mert mondjuk egy szakásra, pincére, vagy bármilyen ilyen kulcs személyre mindig szükség van, és hirtelen ők nem tudtak hova menni, hiszen mindenhol ugyanaz volt a helyzet. Most itt a jelenlegi cégnél a Gringonál is, ugye, ami alapvetően egy e-car sharing szolgáltatás, és kifejezetten mondhatom, hogy technológiai alapú cég, hiszen egy applikáción keresztül történik minden. Itt a mi esetünkben is van olyan kolléga, aki a vendéglátásból jött, és gyakorlatilag ebbe az irányba ment el, és már nem is nagyon szeretne visszamenni. Tehát, hogy ez is egy tök érdekes karrierút, hogy egyébként abszolút semmi köze nem volt ehhez az üzletekhez, aztán mégis itt kötött ki, mert ez hosszú távon biztosabbnak ugye egy innovatív üzletág eleve, innovatív piac, gyorsan fejlődő technológiai alapokon nyugszik az egész, úgyhogy ez abszolút egy előremutató olyan szempontból is, hogy menet közben azért az autópiac meg az autózási szokások is megváltoztak ugye a Covid hatására, nem csak árakban, hanem az üzemanyag meg az egyéb energiahordozók változása okán, úgyhogy itt is van egyfajta átrendeződés, ezt mi is érzékeljük, hogy erre nagyobb igény van, főleg így a nagyvárosokban, ahol ennek van létjogosultsága.
Igen, az biztos itt is. Abban valamelyik nap pattant fel a hírfolyamon, hogy az ilyen porn szájtoknak a a jelenlét, az embereknek a jelenléte megtriplázódott a COVID alatt is után, mert hát nem volt mi más csinálni, és inkább használták azt, mint éhen halni.
Hát egyébként igen, abszolút. Ezt szerintem ezekben a klasszikus kereskedelmi ágazatokban ugyanilyen volt a sporteszközöknél is, hogy otthonra vettek dolgokat, meg biciklit, meg hogyha egyetlen kimozdulási mód, akkor elmennek biciklizni, de akkor ez nincs fizikai érintkezés, vagy a barkács termékeknek a piaca is ugyanúgy meglódult, mert akkor mindenki elkezdett felújítani, megépítkezni, meg nem tudom, mert otthon volt, meg akkor kifestünk, meg nem tudom mi. Ha meg volt a kifestés, akkor hát akkor vegyünk nagyobb tévét, mert akkor meg a gyereknek online oktatás kell, akkor tabletet, meg notebookot, meg innen, akkor az a piac is beindult. Utána minden kapcsolódó egyéb, és akkor az így hozta magával, de nyilván ez utána visszarendeződik, amikor a kvázi normál kerékvágás megy visszaállt, ez lejjebb hagyott, de hát abban az intervallumban is azt láttam, hogy ezek kilőttek, minden számszaki adat is ezt mutatta.
Igen, igen, és tényleg azok a cégek jártak a legjobban, akik online tudtak értékesíteni.
Hát ez így van. Ennyi. A szektortól függött azért valamilyen szinten, de alapvetően mondhatni azt, hogy az elkereskedelem, mint olyan, azért ennek az időszaknak egy nagy nyertes volt. Ez egész biztosan kijelenthető. A nagy átlagban ez igaz.
Igen, igen. Mi a helyzet ezzel a marketinggel? Mi a gond ezzel? Úgy tűnik nekem, hogy ez ilyen gyűjtőfogalom lett, most már minden marketing. És hogy látod, hogy hol van itt a elcsúszva dolog, mainstream média, vagy a különböző industrikba a gondolkodásmód, vagy tegyük már tisztába egy kicsit ezt a dolgot.
Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy gyakorlatilag a kezdetétől mindig az online közegben dolgoztam, és ilyen értelemszerűen az online marketing volt az elsődleges közeg, versus ahol a nagy ügynökségeknél dolgozó kollégák alapvetően még a hagyományos marketing elemeket, TV, rádió, outdoor, print, tehát ezen az vonalon indultak el. Azt gondolom, hogy ezeknek azért még mindig van létjogosultsága, talán van egy olyan felfogásbeli különbség, hogy aki nem látja át kellőképpen ezeknek a mélységét, hogy melyik eszköz mire lehet jó, meg nem tud feltétlenül olyan mértékben rendszerben gondolkozni, hogy melyik hol egészítheti ki, vagy hol helyettesítheti a másikat. Azt gondolom, hogy bár online dolgoztam többet, de sok cégnél a tradicionális marketing eszközöket is használtam, ez akkor működik jól, és nem véletlen, hogy a nagy multicégeknél is törekednek az integrált marketing stratégiára, meg kampányokra, hogy ezeknek azért mégis csak jó, hát tévét nem néznek már annyira, de ez se teljesen igaz, mert vannak olyan országok, lásd például Magyarország, ahol még a tévénézők száma mindig nagyon magas. Nyilván ez korosztálytól is függ, mert a fiatalok meg már egyáltalán néznek, hát a saját fiamon is látom, hogy online él, és a klasszikus lineáris tévét nem nézi, ha csak nincs valami sportközvetítés, vagy olyan, amit egyébként máshol nem tudsz megnézni, bár azt is hozzáteszem, hogy online legtöbb esetben meg tudod nézni, vagy elérhető valamilyen formában. Szerintem itt a kulcs az mindig az, hogy a megfelelő eszköz használat a megfelelő célhoz. Tehát nyilván, ahogy normál esetben megtervez egy marketing kampány, mi a célod vele, ahhoz rakod össze a megfelelő eszközöket, megfelelő csatornákat, és abból összefoglalni az egész. És ez nem feltétlenül zárja azt ki, hogy egy hagyományosabb elemet, akár egy outdoort, vagy egy mozi reklámot, vagy egy rádió reklámot használj. Hát a rádiónak is szerintem volt több ilyen reneszánsza, amikor egy ideig elfelejtették, aztán megint képbe jött, mert hogy az autóban, akik jönnek befelé, az ingázók, meg a dolgozni igyekvők, meg a munkába járók azért mégiscsak sokat hallgatnak, és akkor megint csak volt egy ilyen újabb aranykor, ahol korábban meg ugye volt rádió és tévé, meg mondjuk a print, akkor ezek között így szépen eloszlott. Az online így bekúszott aztán már, és hát meg is előzött gyakorlatilag majdnem mindent. De akkor is a hagyományos eszközök nek a megfelelő kombinációjával az elég jól lehet operálni. Én azt gondolom, hogy ezeket sem szabad teljes mértékben leírni. Hát számtalanszor a printet is temették, aztán mégis mindig valamilyen úton, módon, oké, egyre kisebb a szelet, de mégiscsak meg tud újulni, és mégiscsak látsz akár új print termékeket, mint például ezek a bukazinok, nem tudom, hogy mennyire követed ezeket így, amilyen magazin, de ilyen szórakoztató, meg ilyen vaskosabb, nem havi kiadás, hanem negyedéves. Tehát, hogy rengeteg olyan formátum is van, amilyen tök új, és korábban nem volt, de maga a médium meg egy hagyományos médium, tehát mondjuk egy print. Úgyhogy szerintem itt a megfelelő kombináció és az arány eltalálása a nagy kihívás, és hogyha ezt jól csinálod, akkor az a végeredmény, meg az összkép az mindenképp jó lesz.
Én használtam egy szót, ami az egyik szívem is kezd a rendszerben gondolkodni, nyilván átlátni, és ez az, ami elég trükkös dolog, főleg, hogyha az ember azt tudja, hogy eszik el, vagy isszák. Igen. A kérdésem az, hogy ilyen szempontból megtalálni az ideálisat, ez hogyan kéne hozzáállni egészséges, józan parasztisszel?
Az online oldalára talán könnyebb egy kicsit a szituáció, mert ahogy szokták mondani, ott majdnem mindent tudunk mérni. Nyilván ez bármilyen, hogyha most kifejezetten marketing kampányról beszélünk, akkor ez azért valamilyen szinten ketté választható, hogy mely rész az, ami kifejezetten a brand építésre, forgalomterelésre használod. Hát ugye szokták mondani az értékesítés töltset, a funnelt. Ez most tök mindegy, hogy termékértékesítés vagy szolgáltatás értékesítés. Annak a felépítés, hogy a fanál tetejére hogyan terelsz forgalmat, az hogy építed fel hosszú távon a brandet, az, hogy mindig legyen kvázi utánpótlás töltse tetején. Az alján meg nyilván a performance elemek jönnek a képbe, hogy ezt az oda terelt tömeget hogyan tud lekonvertálni a nap végén, és ez teljesen mindegy, a mi esetünkben is mondjuk a Vigónál egy applikáció alapú szolgáltatás, itt is az a lényeg, hogy minél több emberrel megismertesd a brandet, tudják, hogy mi az a car sharing. Ebben nagyon fontos szerepe van bizonyos esetekben, például nálunk ilyen szerepe van az edukációnak. Mert az, hogy car sharing így önmagában, lehet, hogy a fiatalabb generáció, mert egy full képben van, hogy ez mit jelent egy autómegosztás, hogyan működik ez egy gyakorlatban, miről szól. De sok olyan ember van, aki nyilván nem ezen szocializálódott, hiszen eddig korábban mindig az volt, hogy legyen saját autód, és akkor vagy szabad, vagy mobilis. Holott ez már azt gondolom, hogy nagyvárosban nem feltétlenül igaz. Mert hogyha van egy jó tömegközlekedés, és az ki tud egészíteni még ilyen plusz mobilitás elemekkel, akkor az egy tök jól működő összképet ad, és simán el tudom képzelni, hogy lehet enélkül úgy élni, hogy nem vagy kiszolgáltatva effektív semminek akkor se, hogyha nincsen mondjuk saját autód. Nyilván vannak olyan extra helyzetek, amikor mondhatsz, hogy pro és kontra, de hogyha a nagy átlagot nézed, akkor mondjuk egy nagyvárosban élve azért abszolút tud egy alternatívát adni.
Igen, az biztos, hogy főleg New Yorkban láttam ezt, hogy azért a New York-i metróhálózat nagyon fejlett, nagyon összetett, és nagyon sokat segített. Viszont, hogyha New Yorkon kívülre akartál menni, akkor szinte esélyed
hát, volt. Igen, igen. Hát Amerikában ugye azért van nyilván annyi autó, mert ott akkor a távok vannak, meg hát a tömegközlekedés nem is nagyon van, csak a szűk belvárosba kb. Úgyhogy nyilván ez egyik okokozati összefüggés. Hát ez itthon is megvan kicsibe ilyen értelemben, mert hogyha mondjuk az agglomerációval jársz be dolgozni, mint ahogy én is, akkor hogyha van egy jó tömegközlekedés, akkor tök jó megoldható, viszont nem feltétlenül igaz ez minden irányból, minden vonalra. Ott lehet, hogy szükséges tényleg mondjuk legalább a város szélig eljutni autó, és akkor onnan száll. Nyilván hát ehhez azért mondjuk kell egy közös gondolkodás meg akarat is a főváros részéről is, hogy ez meglegyen. Ami nem feltétlenül van mindig így, de hosszú távon erre kell törekedni szerintem minden résztvevőnek, hogy a közös jó érdekében ez így alakuljon. Mert hogyha mondjuk minden kerület másképp gondolkodik, akkor úgy nehéz közös konszenzusra jutni. Főleg a tömegközlekedésről, meg egyéb alternatív közlekedési módokról beszélünk.
Igen, bizony. Oké, marketingre visszatérve. Akarunk felvenni valakit, egy marketinges céget, vagy egy személyes hadsereget. Mit kérdezünk? Mi az eszenciája az egésznek? Hogy tudjunk rájönni 10 perc alatt, hogy hey, ez az én csávom, csajom, vagy nem?
Ez kicsit olyan ez itt a kérdés kell jobban pontosítani, mert ez kicsit olyan, mint hogy milyen autót vegyünk. Hát mi a cél, mit szeretnél vele? Mire szeretnéd, most ez rosszul hangzik egy ember esetében, de használni az ő tudását használni, inkább így fogalmazom. Én azt gondolom, hogy mindig a céloknak meg a legjobb, hát szokták mondani ezt, hogy best fit cégeknél. Nyilván ez egyrészt az emberi oldal, másrészt meg a szakmai oldal is. Tehát, ha a kettő találkozik, az a legszerencsésebb, de minden esetben azt a jó esetben a HR-es nem csak fölvesz embereket, hanem közösen csinálja az egész folyamatot azzal, akinek majd a beosztottja, alkalmazottja lesz az adott személy. és közösen viszik végig az elejétől kezdve az egész utat, tehát nem csak az van kiadva, hogy most kellene valaki, hanem az pontosan jó esetben a vezető tudja definiálni, hogy neki milyen emberre van szüksége, hogy ez egy generalist legyen, aki szintén a marketing csapatban egy hasznos, tehát hát eleve, hogy milyen struktúra van, milyen anyagi lehetőségeid vannak, kis csapat, nagy csapat, mennyire tudod szétválasztani ezeket az üzletági területeket. Tehát nagyon sok tényezős, azt gondolom. Mondjuk egy marketing csapat el tud működni 2-3 fővel is, úgyhogy a központi részt azt bent tartott cégen belül, a másik fele meg outsource külsős grafikusokkal, szövegírókkal, ügynökségekkel, stb. Együttműködve is lehet működni, meg lehet mondjuk, ami nyilván jellemzőbb nagyobb multicégeknél, hogy belül van egy nagy csapat, és ott építik fel az egészet, hogy minden házon belül van, mert a kommunikáció meg egyéb szempontokból, meg hatékonyság szempontjából az jobban működő lehet akár. Hozzáteszem, hogy én mindkét struktúrában dolgoztam, és igazából ez a struktúrában való gondolkodás az alapja, hogyha az jól van felépítve, és jók a csapattagok, és mindenkinek megvan a megfelelő szerepe, és megvannak a megfelelő rendszerfolyamatok, akkor ez kicsiben nagyban is tök hatékonyan tud működni. Függetlenül attól, hogy mondjuk volt, én is dolgoztam kisebb cégeknél több esetben, úgyhogy ha a marketing csapatot kéne szó szerint értelmezni, akkor lehet, hogy több külsős volt, mint aki házon belül. Volt, amikor egyik cégnek ketten voltunk igazából, így az egészre házon belül, de partnerekkel, meg külsős közreműködőkkel, ez bőven ilyen 4-5-6 fős csapatként is értelmezhető. Úgyhogy visszatérve a kérdésre, mindig a működésnek legoptimálisabb, meg hát a rendelkezésre álló anyagi és egyéb eszközöknek megfelelően a legoptimálisabb munkatárs megtalálásához azért pontosan tudnod kell, hogy kit szeretnél. Szerintem ez a kulcs.
Másik ilyen fontos kérdés, hogy legalább véleményem szerint kulcsfontosságú, majd elmondod, hogy jó úton haladok, vagy nem, az, hogy mi az, ami például egy marketingeshez kéne tartozzon, és mi az, ami már nem. Hol húzzuk meg azt a vonalat? Úgy tűnik nekem a mai biznisz világban, hogy minden marketingről szól, pedig az csak egy csápja a polipnak, és azon kívül egy csomó mindent kell csinálni. Hogy fogalmazzuk meg? Hol húzzuk meg a határvonalat?
Itt bizonyos helyeken azért ezek el is mosódnak, ezek a határvonalak, de legalábbis közös együttműködést igényel. Ezt azért is tudom ilyen határozottan kijelenteni, mert ugye, ahogy mondtam, és én azért nagyon sokat foglalkoztam elkereskedelemmel, és ez pont egy olyan terület, ahol nem ilyen nagyon élesen elválasztható az, hogy mi az, ami csak marketing, és mi az, ami csak biznisz, és mi az, ami csak pénzügy, mert ez a három összefüggésében megint csak rendszerben adja ki azt a matekot, ami a nap végén megmutatja, hogy lesz sikeres valami, vagy nem. Tehát ott, most mondok egy nagyon egyszerű gyakorlati példát, az, hogy például milyen jellegű promóció legyen egy kereskedő cégnél, oda be kell vonnod mondjuk a pénzügyet is controlling szinten, hogy melyik promóciós mechanizmus az, ami a cégnek anyagilag a legjobb. A másik oldalról vizsgálva azt is figyelembe kell venned marketinges szemmel, hogy melyik az ezek közül, mondjuk van három opció, ami a legjobban kommunikálható az ügyfelek felé, és mi az, ami arra fogja sarkalni őket, hogy tőled vásároljanak. Ez meg mondjuk a marketinges oldala. És a korábbi tapasztalataim során ezeket az átfedéseket, ezeket az a különféle csoportok közti átfedéseket, mint pénzügy, marketing, és az elemzés, az analiszt, az szerintem nagyon fontos, az nyilván jöhet a pénzügyről is, de lehet akár dedikáltan is, aki kifejezetten a mondjuk, hogyha kampányokról beszélünk, akkor a kampányoknak az elindítását követően, közben és a végén azokat a számokat, meg azokat a tapasztalásokat összegyűjti, kielemzi, hogy mi hogyan működött, hogyan lehetne jobb egy későbbi dolognál, mint tudunk javítani. Ezt szerintem nagyon fontos, itt mindig, és ez mindig egy csapatmunka. Hozzáteszem, hogy szerintem az online marketing, mint olyan, a marketing is, de az online marketing esetében kifejezetten egy csapatmunka. Tehát ezt nem lehet nagyon szélsőségesen szétszabdalni, ehhez többféle társterületnek az közös együttműködése kell, hogyha igazán sikeres akarsz lenni. Nekem ez a tapasztalatom. Hozzáteszem, hogy ha nem csak az e-commerce részt veszik figyelembe, hanem egy márka felépítést, egy márkaépítési projektnél, ami mondjuk egy stratégiát jelent, ott nagyon fontos, én nekem mindig veszőparipám a kutatás, az előzetes kutatás, mert azokból kapunk olyan inputokat, insightokat, hogy arra lehet igazán jól felépíteni egy stratégiát. Anélkül én nem is szeretek úgy dolgozni, hogy most csináljunk valamit, aztán lesz valami a végén. Mindig kell az, hogy mi a cél, azt hogyan építjük föl, és annak azt gondolom a kutatás elemzése a zéró lépése, és mindent arra tudsz felépíteni. Hát volt is konkrétan több esetben ilyen, amikor, de az ezt megelőző cégnél ott abszolút egy arculatváltást gyakorlatilag, meg hogy azt a célcsoportot, akit eddig nem értünk el, hogyan tudjuk elérni, azt egyértelműen egy kutatásra alapozva építettük föl, és be is igazolta így hosszú távon, hogy ez egy jó megközelítés, egy jó irány volt. Tehát a teoretikus elemeket abszolút visszahozta, és ezeket szerintem így lehet a legbiztosabban megcsinálni. Tehát ez az azt szokták mondani mindig, hogy ez az online ez egy data-driven business, és ez valóban így van. És nem csak e-commerce aspektusból, hanem akár nyilván a végére az is alapvetően egy e-commerce cég volt, de ha brandinget nézzük, akkor is azt is föl lehet építeni ilyen módon, ilyen megközelítéssel, vagy adatok alapján, elemzések alapján. Nagy cégeknél is ugyanígy csinálják, nyilván a nagy világmárkáknál is ugyanúgy kapod a Nielsen adatokat, meg minden egyebet, tehát ott az egy folyamatos dolog. A KKV-knél szokták ezt elfelejteni, hogy ilyen szempontból nincs olyan nagy különbség, hogy ez kicsibe is ugyanúgy, most ha nem is vagy monobrand, hanem többféle márkát forgalmazza ezt, akkor is kicsibe is ugyanígy meg lehet csinálni, sőt meg is kell. Hát a másik felemek ehhez kapcsolódóan, ami szerintem egy kulcselem, meg sokan nem feltétlenül szoktak annyit foglalkozni vele, pedig én mindig azt szoktam mondani, hogy az elkereskedelmek négy nagy pillére van, az egyik a, és talán a most már a COVID helyzetet követően láttuk a nehézségeket, talán legfontosabb a logisztika, a másik az ügyfélszolgált, a harmadik mondjuk a különféle IT rendszerek, azok háttérrendszerek, amik keresztül fut az egész, ebbe beleértve a front-end, back-end dolgokat is, és a negyedik mondjuk a marketing, de nem mondanám, hogy az a alfa és omega, mert az nem lenne igaz. Tehát, hogy ezeknek az összessége és az egymásra épülése adja meg a teljes képet.
Igen, ez az, ami...
Megint a rendszer, tehát megint itt ide lyukadunk ki. Nem véletlenül. Tehát, hogy ha ezt struktúráltan rakod össze, akkor nem tudsz nagyon mellé menni.
Igen. Ha tetszett, hogy ezt mondod, hogy kutatás, ugye már piackutatás, tényleg ez kéne legyen a lelke, mielőtt te akarod feltalálni a spanyol viaszt, nézd meg, hogy te feltalálta már valaki más is, és hányféle spanyol viaszt mondnak hasonló.
Sokan azért óckodnak tőle, mert hogy jaj, kutatás, akkor ez kell cég, meg biztos drága. Hát hozzáteszem, hogyha te csak egy kis cég is vagy, akkor is a minimálisan azt meg tudod nézni, egyrészt nézel historikus adatokat, ha már létezel, mit tudom, 5 éve, és előre szeretnél lépni, de hát jó esetben folyamatosan évente nézted ezt a fejlődést, hogy ki hogyan merre mozgott a saját user-aid felé, a legegyszerűbb a saját user-aidnek csinálni egy kutatást, és ehhez már mondjuk, hogyha Google eszközökbe gondolkozol, egy kérdőívet összeállítani, azt kielemezni, megcsinálni, ezt gyakorlatilag autodidakta módon is meg tudod csinálni. Az, hogy milyen kérdéseket tegyél föl, mondjuk egy vásárlói elégedettség felmérés, mindent, tehát megint itt jön vissza az, hogy jó-e tudni keresni. Ha tudsz jól keresni, akkor tudsz erre egy mintát keresni, hogy ez hogy néz ki, miket kéne megkérdezni, mire tudok építeni, mire építsek fel stratégiát. Tehát, hogy sok esetben sokszor túl gondolják ezt, de tényleg egy józan paraszti ész mentén gondolkodva nagyon sok mindent meg tudsz csinálni. És keresni kell, jól tudni megint csak. Tehát, hogy ennyi. Nincsen ilyen secret sauce igazából, hanem hogy ezeket nézed, meg hát sok munkát kell beletenni, azt nem lehet megúszni sehol, de ha ezeket megcsinál, akkor megint csak előbb-utóbb jönni fog az eredmény.
Igen, az biztos, hogy a bizniszhez úgy tűnik nekem, ahogy öregszem, úgy tűnik nekem, hogy semmi más nem kell, csak egy whiteboard, idő és kutatás. Józan parasztész.
Egyébként igen. Sok esetben ez, és ezzel nagyon sokat tudsz spórolni, mert ha ezt nem csinálod meg, hát ugye lehet marketing pénzeket önteni nyakló nélkül, csak hogyha egy idő után nem fog visszajönni, akkor sokkal rosszabb azt megnézni, hogy miért nem jött vissza, mint hogyha előtte elemezted volna ki azt, hogy mi az, ami tutira kell költeni. Igen, és, még így is, és még így is lehetnek meglepetések, tehát ez, ez nem egy tuti dolog, mert menet közben ez, ez tipikusan olyan biznisz, amit menet közben is kell finom hangolni, meg, meg mindig lehet javítani rajta, de legalább, hogyha a fő csapás irányt eltalálod, akkor már összességében, és nem csak lehet, hanem kell is szerintem, nem csak a lean szemlélet mód, hanem ez a megtérülés alapú marketing, az már nyilván inkább a performance részre igaz, de a brandingre is igaz, hiszen az egy hosszú távú dolog, ami, ami nem egyből hoz eredmény, de ha nem csinálod, erre is láttam példát nagy cégnél, hogy hát nem kell nekünk tévéreklám, aztán fél évig nem is volt baj, de az év végére már volt baj. És nem gondoltad volna, hogy ez ekkora hatással van, de mégis csak akkora hatással volt. Tehát, hogy ezt is lehet mondani egy ilyen test and learn-nek, csak ez kicsit borsosabb az ára, hogy utólag derül ki.
Úgyhogy... Igen, meg a piackutatásra visszatérve arról már nem is beszélve, hogy a mai világban annyi mindenre van külön valaki, aki csak ezzel foglalkozik, hogy azt elemzi például, hogy mit tudom én, a L'Oréal-nak nem tudom milyen terméke, hány darab ment el egy évben, meg hasonló. Ezek ilyen publikus adatok, úgyhogy már ezt is lehet. Hogy tényleg nem kell hozzá sok, de az biztos...
Igen, de az, az ilyen fajta szakember szerintem, és nyilván itt a utóbbi években képült ez a big data, meg, meg a mesterséges intelligencia, stb. Ez, azt gondolom, hogy ez az adatelemzési rész egyre inkább fontos lesz, mert korábban még, hogyha nem is nyilván, pont azért, mert online megy, és szinte minden mérhető. Azt kell tudni igazán, hogy mi az, amit mérnünk kell, és hogyan kell nézni. Mert az, hogy minden mérhető, az egy adottság, de azért, mert meg tudsz nézni valamit, nem is biztos, hogy azt meg kell nézni, azért csak azért, mert elérhető. Tehát, hogy ebbe is azt az arany középutat kell megtalálni, hogy mi az, amire neked meg tényleg a cégnek szüksége van, ami előre visz. De az ilyen jellegű szakemberek biztos, hogy hosszú távon is egyre inkább fontosak lesznek. Aztán az egy más kérdés, hogy mondjuk egy mesterséges intelligencia ezt hogyan és miként tudja esetleg kiegészíteni, vagy hosszú távon kiváltani, hát ez kérdője, nem tudom. Tehát, hogy ez attól is függ, hogy az a nagy tech cégek milyen irányba mennek. Most itt nagyon leegyszerűsítve a legnagyobb social media cégek, és mondjuk a legnagyobb kereső, mint a Google, hát életben ők már nem is csak kereső, hanem sok minden más is. Nyilván ettől is fog függni, de az biztos, hogy maga az adott elemzés, mint olyan, meg ez a kutatás és elemzés, mint olyan, az eddig is fontos volt, de még inkább fontosabb lesz. A mesterséges intelligencia, ha megint csak egy e-commerce related dolgot lehet mondani, hát csak gondoljunk bele, hogy az ajánló motorok szerepe, amikor ebben azért a kezdet-kezdetén nem volt jellemző, vagy a kereső motoroknál a predictive search, hogy már szinte tudja azt, hogy mit akarsz keresni a historikus adataidból, meg egyebekből. Szóval ezek a technológiák egyre inkább fejlődnek, és csak egyre jobbak és hatékonyabbak lesznek. Itt azért... Hát esetenként az, amikor főleg összefüggésbe látod, hogy mondasz valamit, és hirtelen az a dolog jön szembe veled, úgyhogy nem is kerestél rá, azért mindenkinek volt már szerintem az utóbbi néhány évben ilyen tapasztalása, teljesen mindegy, hogy melyik platformot nézzük, de például a Facebook esetében ez nagyon gyakran előfordul, amit nehéz azt mondani, hogy a véletlen művel nyilván nem az, mert ott is az az érdek, hogy minél hatékonyabb legyen, hogy valóban olyat láss, amit téged érdekel. Tehát, hogy ne ez a klasszikus értelmemet reklámzajba az ára, aztán meg kelljen úszni, hanem egyre inkább csak azt lásd, ami téged valóban érdekel. Nyilván ez nekik is céljuk, meg a hirdetőnek is, aztán ez valahol összér. Hát, hogy ez hosszú távon egyébként megint csak így a marketing oldalról, hogy a szakemberektől milyen tudást vár el, vagy esetleg bizonyos jelenleg lévő marketing szakmákat esetleg kivált, vagy megszüntet, ezt szerintem nehéz megmondani, nem tudom. De biztos lesznek olyanok, amit ezáltal így a mesterséges intelligencia is hosszú távon lehet, hogy le tud fedni, nem, ezt nem tudom megmondani. Hát erre vannak a jövőkutatók, akik ilyen hipotézisekbe belemennek. De biztos lesznek olyanok, mivel adatalapon nyugszik, ezért azért már most is félelmetes, hogy milyen mennyiségű tudást össze tudnak szedni, amik igazából nem is intelligenciák, hanem egy nagyon-nagyon elérési tudás, amiből egy logika alapján kiköpi az eredményt. Hát érdekes dolgok lesznek, az biztos. És igen, szerintem nem is az a nagyon távol jövőben, én azt gondolom, hogy egy ilyen néhány éven belül lehet akár valami nagy ugrás, mert hát most is egy ChatGPT, hát ezt kigondolta volna 5 éve, hogy egy ilyet tud magyarul, amit most jelenleg tud, és az még a szűkített verzió, amit te látsz nyilván, mert biztos lesz belőle, van is belőle fizetős, ami még durvább. Amit meg aztán már lehet, hogy a végén se fogsz tudni különböztetni, hogy azt mondja, hogy írjál egy jó, mit tudom, egy olyan tartalmi cikket, ami nekem a termékem eladását segíti, és azt már lehet, hogy nem copywriter csinálja, hanem, vagy amire tudom, hogy már most is használják például oldalaknak a különféle nyelvi verzióit. Hát ugye ez őrületes nagy manuális munka volt korábban, hogy mondjuk egy főleg egy olyan nyelvre fordíts, de most csak így a keleti országokat említve azért itthon se egyszerű mondjuk egy olyan profi csehszlovák nyelven beszélt találni, csak úgy hirtelen, aki mondjuk a te weboldalatot így nyelvesít, és főleg úgy, hogyha van több ezer terméked. És ezt már ilyenekkel tök egyszerűen meg lehet csinálni. Oké, hogy nem feltétlenül a 100%-ig tökéletes a megoldás, de hatékonyságban nehéz versenyezni ilyenekkel a manuális munkához képest, amik korábban az volt, hogy oké, elküldöm Word-be, nem tudom, hány A4-es oldalba azt a termékleírást, és akkor az visszajön, azok lefordítja, feltölt, és a többi meg ellenőrzi. Tehát, hogy ezek a folyamatok szerintem nagyon nagyba föl tudnak gyorsulni. És már erre van konkrét gyakorlati példa is, tehát ez nem csak ilyen fikció, hogy majd erre meg arra jó lesz, hát már nagyon sőt, már vannak mesterséges intelligencia tanfolyamok, amiket pont ezeket mutatják, hogy a gyakorlatban mire tudod használni.
Igen, nagyon félelmetes. A múltkor jártam úgy, hogy néztem a tévét, felpattant egy reklám, és nem arra a reklám, nem klikkeltem rá, mert nem is arra a termékre kerestem rá, de a telefonon rákerestem egy hasonló a termék hát, kategóriára, és akkor már ki se írtam, de már tudta a Google, hogy mit keresek, és akkor úgy vagy fel, mi gondolod.
Hát akkor a félelmetes, amikor igen, hogyha már ezt érzed, hogy már annyira jól csinálja az algoritmus, hogy igazából tényleg, amire gondolsz, ki sem mondod, de azt látod. Ezben az ijesztő amúgy,
igen.
Hogy igazából nyilván van benne valami logika, mert nem varázsló, tehát hogy tök racionális módon működik, csak már annyira előre haladott ez az egész, hogy így nem is gondolsz bele, hogy valóban ennyire előre tud, hát nem gondolkodni, de hogy ennyire jó arányra találja le ezt, amit te igazából keresel.
Igen, az biztos, hogy tévé, amit használunk, az is nem Google-tel, egy Apple TV-t használunk, ami tudjuk, hogy nagyon blokkolja az ilyen kukizokat, meg hasonlókat, amennyire lehet. És akkor, hogy sétáltam a múltkor, és hallgattam egy könyvet, és akkor tényleg nem csináltam semmit, csak elővettem a telefont, és rákerestem valamire, a könyvnál hallottam, és akkor kikötte azt, amire ez ilyen, hogy félelmetes szempontból azért.
Igen, hát itt azért mondjuk nagyon nagy felelőssége van, azt gondolom, hogy ezeknek a tech-óriás cégeknek, és ez mindegyikre igaz, én azt gondolom, hogy nincs kivétel, meg persze lehet pro és kontra, hogy melyikük a jobb fej, itt nyilván nem a jobb fejség vezére, hanem a gazdaság érdek, tehát hogy azért itt sok minden ezen múlik. Ez az, amit szerintem olyan külső tényezőként nem nagyon tudsz befolyásolni, maximum alkalmazkodni lehet. Az egy másik kérdés, hogy nyilván van egy olyan túlig range, hogy mennyire hagyod magad kiszolgáltatni nekik, és itt most, hogyha visszatérünk a marketing oldalra, és főleg egyébként elkereskedelemben ez jellemző, tehát vannak olyan cégek, ahol láttam olyan szintű kitettséget mondjuk egy Google-nek, hogy az ő hirdetései áll vagy bukik a cégnek konkrétan sikere, hogy ott a kampányok hogy mennek, és ki van szolgáltatva mondjuk ilyen PPC kampányoknak kb. 70-80%-ban. Az azért már az elég nagy függőség. Tehát én azt gondolom, hogy ha ott valami nem jól jön ki, akkor azért ott nagyot lehet bukni. Nyilván az arra kell törekedni, ilyen szempontból ez egy jó irány meg tanács is lehet, hogy azokat a organikus módokat megtalálni, meg azokat az egyéb csatornákat, amivel nem feltétlenül válsz ilyen módon kiszolgáltatottá, hogy gyakorlatilag csak akkor van bevételed, amikor fizetsz és nem keveset, és ez mindig évről évre, hogy az áremelésekkel meg mindennel följebb megy. Tehát, hogy ez nyilván nem véletlen, de olyan nagyon hatásos módszereket, meg sok mindent bizonyos esetekben nem tudsz csinálni ellene. Maximum elé lehet menni azzal, hogy próbálsz alternatív dolgokat beletenni, hogy másképp építed a market shop tartalmat, csinálsz egyebeket, ami nem csak arról szól, hogy most beteszek X forintot, és az nekem Y sales-t fog garantálni minden áron. Igen. Szerettem ezeket így, és ez is megint a hosszú távon való gondolkodás, de ugyanúgy említhetem ezt, ugye most a Covid, meg most a háborús válság, meg minden egyéb, így egyszer lehet, meg egy újabb háború is elindult azóta. Gyakorlatilag ezeket valamilyen szinten bele kell kalkulálni, ezzel muszáj tervezni, hogy mi van akkor, ha jön egy ilyen. Ilyen értelemben, megint csak az elkereskedelemre visszautalva, változott az is, hogy milyen a termékeknek a forgási sebesség, ami korábban gyorsan kipörgött, mert tudtam, hogy rendelek, és itt van, mit tudom, egy héten belül, vagy még hamarabb, azzal már nem lehet számolni semmilyen szinte. Például logisztikában nagyon-nagyon komolyan előre kell számolni így, meg hát ez a nap végén a pénzügyi oldalon is ki fog jönni, hiszen hogyha minél tovább tárolsz egy terméket a raktáradban, az annál magasabb költséggel is fog járni értelemszerűen. De ezek most, ha lehet így mondani, adottságok, amivel nem tudsz mit kezdeni, de felkészül, annyit tudsz kezdeni, hogy fel tudsz rákészülni, hogy már volt már ilyen. Láttad, hogy erre hogy lehet reagálni, kivédeni, úgyse fogod tudni teljes mértékben nyilván. A kockázat csökkentést, ahogy szokták mondani, ez a risk mitigation, a tipikus múlt is megközelítése, hogyan tudod csökkenteni a kockázatot, bármilyen szempontból legyen az logisztika, marketing, bármi, amihez kapcsolódik. Hát ez is egy ilyen játék, hogy itt is a tervezés az egy fontos kulcs, és hogy bármilyen ilyen, nyilván van olyan viszmajor, amire nem lehet fölkészülni, hiszen azért viszmajor, de ezekből most kijutott egy pár így az utóbbi néhány évben, úgyhogy szerintem mindenkinek van tapasztalata bármilyen üzleti fronton is vett részt így az életben.
Igen, az biztos. Igen, itt látszik az egész, hogy a gondolkodásmód és a rendszerben való gondolkodás mennyire fontosan egy ilyen stratégiai, szépen magyarul szeretném megfogalmazni, stratégiai ülés, valami hasonló, hogy összeülünk, és azon gondolkodjunk, hogy hogyan üljük meg a saját cégünket. Hogy találjuk meg a gyenge pontjait a cégnek.
Ja, hát gyakorlatilag, mint egy SWOT analízis, csak most már ilyen szempontból is kell gondolkodni, hogy,
így van, így van.
Hogy mi az a valós veszély, ami szembe jöhet bármikor, és most már nem tudod ezt megmondani, meg a főleg az, hogy időzíteni nem tudod, mert az nem rajtad múlik.
Igen, de akkor is tudjad, mi a gyenge pont, nem, ismert fel. Igen.
Hát ezért kellenek ezek a B verziók, hogy mivel tudod a leginkább. Hát most ilyen szempontból ez egy tipikus példa, megint csak a korábban említett vendéglátó ipari helyeknél volt, ahol már volt eleve kiszállítás, és azt skálázták föl őrületesen, de ugyanígy igaz az, hogy volt, ahol nem volt semmi, és hirtelen kellett, és megcsinálták. Aki nem tudta megcsinálni, az meg elvérzett. Ez ilyen volt. De most már erre ezekre azért lehet készülni, tehát hogy ezt azért meg tudod most már alapozni, mert infrastruktúra van rá, csak be kell tervezni.
Igen, igen. Úgy tűnik nekem, hogy annak ellenére, hogy mennyire fejlődik a világ, és mennyire sok jó és rossz dologgal együtt sajnos, egyre jobban oda szűkül le az egész, hogy gondolkodásmód. Hogy hogyan hát gondolkodsz, igen. Hogyan oldod meg a problémádat, hogyan építesz rendszereket.
Ez szerintem fontos olyan szempontból, hogy alapvetően egy ilyen örök optimista voltam mindig is, meg a megoldás fókusz. Tehát, hogy nem... Nyilván azt is fontos megnézni, hogy mi miért romlott el, és a következőkben ezt följegyezni, hogy igen, erre figyelni kell, mert ez volt az, ami miatt mondjuk nem sikerült úgy valami. De azt gondolom, hogy ilyenkor a hatékonyság meg a megoldás fókusz az a kulcs.
Igen, az a
és azzal lehet igazán jól előre jutni.
Így van.
És legyen ez bármilyen terület a marketingen belül, ez szerintem mindenre lehet alkalmazni.
Na meg a cégen belül is. Szóval nem csak így marketing, van. Hanem
abszolút. Tényleg. Hát a céges folyamatok belül is így van.
Így van. Tervezés, termékfejlesztés, marketing, igen, PR, HR, ugye bár ez is egy ilyen kulcsfontosságú dolog, hogy ott is külön rendszert kell felépíteni, hogy hogyan vonzod be azt a munkaerőt, hogyan tartod meg, hogyan képzed ki, hogy ne akkor vakarózzál, amikor elkezd dolgozni, hanem már előtte mit tudsz csinálni, stb. Ugye, igen. Mi a helyzet ez a PR-ral?
Jó, hogy felvetődött ez a kérdés. Pont a mi cégünk esetében a Gringónál, ez egy nagyon fontos eleme. Már csak olyan szempontból is, mert nálunk azért van egy olyan törekvés is, hogy kifejezetten így a környezettudatosság az egész szolgáltatásnak egy központi eleme. Csak elektromos autóflottával dolgozunk, ami... Bár nem minden esetben elsődleges hívószó, mert ezt kutatásokból tudjuk, hogy azért az embereknek inkább a járművek elérhetősége, az árérték arány, nyilván itthon Magyarországon az árérzékenység az egy elég nagy driver ilyen szempontból, az adott esetben fontosabb, De hosszú távon, hogy valóban ez a fenntartható háttér meglegyen, ez nálunk fontos, és ez PR szempontból nem csak abban testesül meg, hogy erről így beszélünk meg, hogy oké, hogy elektromos flottánk van, hanem az év során például idén kiálltunk olyan jó ügyek mellett, ami valamilyen szinten egy közös kapcsolódási pont volt, a mi cégünkkel, illetve a partner céggel, például a kooperáltunk a Muncsa, akik ugye az ételmentők, vagy a Rakunnal, akik a felesleges dobozoknak a szemét csökkentését tűzték ki célul azáltal, hogy akikkel ők szerződésbe állnak vendéglátóhelyekkel, ott, hogyha viszel egy dobozt, akkor adnak egy újat, és abba újra felhasználható dobozokba adják az ételt, tehát hogy ez is egy ilyen környezetvédelmi szempont. Vagy most a legutóbbi kampányunknál a biciklis társadalommal való együttélés, hogy mindenki, aki autót vezet, az amikor kiszáll utána gyalogos, és lesz meg, hogyha biciklire pattan, akkor biciklis, és vice versa. Hogy azért ez meg inkább a tolerancia oldaláról közelíti meg, de olyan sorozatos jó ügyek mellé próbáltunk beállni, ami egyrészt a felhasználók szempontjából is egy abszolút teljes mászélességgel vállalható, meg érdekli is őket, és ebben az évben kifejezetten fókuszban voltak az olyan jó ügyek, amik nem feltétlenül kapnak a napi sajtóban megfelelő platformot, vagy megfelelő kiemelést, holott egyébként társadalmi szempontból tök értékes dolgok, hasznos dolgok, úgyhogy ez volt az idei évnek az egyik ilyen sorozat, ahol egyébként a PR nagyon fontos szerepet játszott, mert minden egyes ilyen aktivitásunkról, nyilván a partner céggel is, de alapvetően mi is készítettünk sajtóanyagokat, ami kifejezetten ezeket mutatta be, így a nagyobb közönséget próbáltuk elérni, azon túl, hogy értelemszerűen a saját oldalainkon is publikáljuk ezeket mindig. Elsősorban nekünk a Facebook az, ami elsődleges kommunikációs csatorna a saját ügyfeleink felé, és arra kapunk is mindig visszajelzést, hogy ez tök jó volt, vagy hogy hogyan tetszett nekik. Sőt, az utóbbi időben pont teljesen véletlenül úgy jött ki, hogy amiket ők is ajánlottak, hogy van ilyen cég is, olyan cég is, pont velük kooperáltunk, és az is volt a terv. Tehát kicsit olyan volt, mintha ők ajánlották volna, közben pedig már ez a háttérben zajlott. Úgyhogy volt, amikor teljesen így ráéreztünk erre az irányra, hogy mi az, amire így a mi célcsoportunknak, illetve aki a mi oldalunkon fönn van a Facebookon, azok mire kíváncsiak, mivel foglalkoznak igazán, mi az, ami megmozgatja őket ilyen szempontból, így a társadalmi oldalról. De ide sorolhatom, volt a földnap és nyilván a vizekvédelme, tehát minden, nem csak ilyen alapvető környezettel kapcsolatos dolgok, hanem amit legutoljára is említettem, például a kerékpárosokra való, egymásra való odafigyelés a közlekedésben, meg a tolerancia maga, ami azért elég sok területen hiányzik. Ezek azt gondolom, hogy mind tényleg olyan jó ügyek, ami mellé könnyű odaállni, és szerencsére találtunk is rá partnert, és ebből a szempontból a PR-nak elég nagy szerepe van. És azt gondolom, hogy ez nem abból különböztet meg minket talán, hogy ez nem egy üres tartalommal feltöltött PR, hogy csak mindenáron mondjunk valamit, hanem van mögötte tényleg egy olyan jó felvállalható dolog, ami hasznos így társadalmi szinten is, és nem feltétlenül csak a anyagi oldal szempontjából közelítjük meg, mint alapvető céges cél vagy képviselők.
Igen, igen. De érdekes. Gringónál itt mennyire nyitott a piac ilyesmire? Kíváncsi, hogy azért...
Milyen értelme kérdezed?
Hát ilyen carsharing industry, ez hogyan...
Ja, hát amit mondtam, itt azért ez szerintem két részre válik el főként. Azért van a fiatalabb korosztály, akinek ugye, ahogy mondtam is az elején, nem feltétlenül van igénye minden szempontból a saját tulajdonlásra. Nyilván ennek vannak azért tök egyszerű pragmatikus okai is, hiszen azért, hogyha csak megnézzük, hogy mennyibe kerül egy autó, legyen az új vagy használt, azért a mai környezetben, hát az nem egy egyszerű kérdés önmagában. Tehát azért most már nem igazán lehet 1-2 millió olyan autót venni, amiben szívesen belerül az ember. Azért erősen elszálltak az árak. És hogyha ő mondjuk egy nagyvárosba él, akkor az tök kézenfekvő, hogy eddig is használt mondjuk tömegközlekedést, de hogyha egy kicsit nagyobb szabadságfokot akar, akkor ez mégis jóval olcsóbb, mint egy taxi. és gyakorlatilag te uralod, sőt, nem egy olyan példa volt, amikor ezt így utólag is hallottuk vissza, hogy gyakorlatilag sok fiatal például Gringon tanult megvezetni igazán a gyakorlatban. Tehát, hogy egy ilyen első élménynek is egy tök jó dolog. Nyilván aztán az élet előre haladtával azért sok embernek előbb-utóbb lesz saját autója is, de mégis egy másik opcióként ezt meghagyja. A fiatalabbaknál ezért talán könnyebb így elérni őket, meg sokkal nagyobb a nyitottság. Az idősebb korosztálynál meg az a nehéz, hogy ott még ugye társadalmi szinten is az volt a beidegződés, hogy az a jó, ami a saját tulajdonod, legyen az lakhatás, vagy legyen az egy autó, hogy ha nem is kvázi státuszszimbólumként funkcionál, de hogy azért egy saját autó az kell. Viszont őket meg arról az oldalról lehet szerintem egyszerűbben meggyőzni, hogyha van is egy saját autó a háztartásban, és egyébként ez jellemző az elég nagy számban a Gringo felhasználók, hogy egyébként van saját autóik is, de egy második autónak, vagy egy ilyen gyors megoldásnak ez egy tök jó alternatíva. Mondok csak egy nagyon egyszerű esetet, sokkal célszerűbb kimenni mondjuk egy Gringóval a repülőtérre, mint a saját autóddal, mert ugye akkor azt parkoltatni kéne, meg egyebek, ezzel kimész, és ott hagyod. És ami a nagy előny nyilván, hogy A pontba veszed föl, és B pontba teszed le, vagy nemrég indult egy olyan szolgáltatás, ami kifejezetten arra való, az Gringo Comfort névre hallgat, hogy te tudsz előre rendelni magadnak autót, ami csak a te nevedre van dedikálva, és te eldöntheted azon belül is, hogy ez neked mennyi időre kell, hogyha nem tudod, hogy meddig kell, de 3 nap a maximumig szeretnéd használni, az egy opció, megvan egy olyan opció, és amikor pontosan tudod, hogy meddig kell, és akár 20 napra is elviheted, mint egy hagyományos autókölcsönzőnél. Tehát, hogy itt elég nagy rugalmasság van benne. Nyilván ezt mindenkinek a saját élethelyzetéhez tudja igazítani, neki melyik a legjobb megoldás, de ha csak ilyen hétköznapi esetekben gondolunk bele, hogy hirtelen kell egy második autó, vagy elromlott az autóm, és hogy azért a szervizekbe se dobják már az ember után a csere autókat, akkor ez egy tök jó megoldás, hogy hopp, akkor bérelek egyet napi díjon, és akkor addig nálam, mégis csak van egy fix autó nálam, és ha már nem kell, akkor leteszem, és kész, és akkor megyek a sajátomért. Tehát, hogy azért nagyon sok olyan élethelyzet van, amikor egy tök jó alternatívát kínál, de mondhatnék még egy sokkal egyszerűbbet, hogyha el kell mennem tárgyalni a városba, mondjuk nem csak egy helyre, hanem 2-3 helyre egymás után, akkor ez egy jobb alternatíva tud lenni, mint egy taxi, ami mondjuk sokkal többe kerül. De arra is mondhatnám példaként, hogy éppen dugóba kerülsz, de mondjuk a zónán belül meg tudsz állni valahol, le tudsz parkolni gyorsan, és van a közelben tömegközlekedés, akkor felszállsz egy eszközre, az eszközön megnézed, hogy na, hogyha elhaltam a dugó mellett, akkor hol a másik üres autó, lefoglalod mondjuk a metron, vagy a buszon, tök mindegy, vagy villamoson, beszállsz, és folytatod az utadat, kikerülted a dugót. Tehát, hogy most ez egy szélsőséges eset, de akár erre is jó. Tehát, hogy nagyon sokféle megoldási lehetőségnek ki kell próbálni, azt mondom, hogy mindenkinek azért ennek a belépési küszöbe nem egy őrületesen nagy dolog, mert annyi kell hozzá, hogy nyilván rendelkezz egy okostelefonnal, hiszen applikáció alapú a sztori, kell, hogy legyen legalább egy éves érvényes jogosítványod, meg egy bankkártyát hozzákötsz az applikáción belül, és gyakorlatilag megvagy, és tulajdonképpen akár 5 percen belül már startolhatsz. Egyébként ilyen szempontból a 3 nagy carsharing szolgáltató van Budapesten, közel azonos flottával, a Gringon túl ugye még van a Sernám, illetve a Mollimo. Én azt gondolom, hogy összességében azért egy ilyen 1500 pluszos flotta van így Budapest szinten, tehát hogy aki így a fővárosban, meg így a közeli agglomerációval jár be dolgozni, vagy életvitelszerűen Budapesten, azért az szembesült vele, hogy ez elérhető, meg van egy ilyen szolgáltatás. De nyilván mindig van mozgás, mert mindig vannak újabb diákok, mindig vannak újabb beköltözők, tehát hogy azért ez egy folyamatos sztori. Illetve olyanok, akik eddig még nem próbálták ki, vagy most teszik le pont azért az autót, mert akkor ra nőttek az üzemeltetési költségei, ha csak mondjuk az üzemanyagárakat nézzük. Ugye erről is volt már nemrég egy kutatás talán, ami azt mondta, hogy minden hatodik ember melletett az autóját Magyarországon, mert annyira nekik már elérte azt az inger küszöböt, aminél már nem feltétlenül éri meg. És mondjuk egy ilyen nagyvárosban, ahol egyébként van rá alternatíva, és azért mondjuk van Budapesten 20 metró villamos is, de ez kiegészülve mondjuk olyan helyeken, ahol nem feltétlenül van kiépítve annyira, ez is egy tök jó megoldás lehet.
Ezek elektromos autók, jól láttam.
Igen, itt azért is mondtam, hogy ez egy kifejezetten tudatos választás abból a szempontból, hogy ez a fajta környezettudatosság megvan, nekünk csak és kizárólag elektromos flottánk van. És a flottán belül egyébként még nem csak személyautók vannak, hanem vannak ilyen kis áruszállítók is, azok a Gringo Cargo névre hallgat. Tehát, hogyha egy olyan élethelyzet van, hogy te belvárosban laksz, nincs autód, de mondjuk az IKEA-ból szeretnél egy lapra szerelt bútort hozni, akkor ott ezt meg tudod simán csinálni, az, hogy bérelsz egy ilyen autót, ott kedvezményes is parkolás egyébként, ki tudsz menni, egy pillanat alatt bevásárolsz, és akkor nem az van, hogy egy egész napra ki kell venned az autót, mint mondjuk egy hagyományos kölcsönzőben, hanem neked ez megvan egy óra alatt, vagy egy fél óra alatt, akkor annyira. És igazából az benne a pláne, hogy ilyen értelemben tényleg a használat mértékében költesz, mert ugye a saját autónál pont az a nagy probléma, hogy tök feleslegesen sok helyen csak ott bent áll és foglalja a helyet, és lehet, hogy adott esetben a hét öt napján, amikor dolgozol, nem is használod, lehet, hogy csak hétvégén mész vele, vagy lehet, hogy ott áll nagy rész az utcán, de egyébként erre is vannak statisztikai adatok, hogy az autók nagy része parkol gyakorlatilag, és nem használják. És pont ez a carsharing lényege, hogy minél nagyobb az autó kihasználtsága, annál jobban pörögnek, meg annál kevesebb autó is van az utakon ilyen értelemben, hiszen hogyha ezt felszoroznád azokkal a felhasználókkal, akik most egy autót használnak, ugye, hogyha egy nap használták már 4-5-en, akkor ez 4-5 plusz autót jelentene kapásból.
Igen.
Hogy viszonylag egyszerű matek.
Igen. Ugyebár a jó pár évvel ezelőtt volt Elon Musk-nak ez a kijelentése, vagy elmélete, hogy amikor az autopilot az fog működni, akkor legyártanak 1 millió Teslát, és akkor az kiváltja az autó tulajdonosi nem jogát, hanem feltételét, és akkor egyszerűen beülsz a kocsiba, és mész jobbra-balra, hiszen a kocsiknak a túlnyomó többsége úgyis parkol.
Hát egyébként ez nyilván egy elsőre egy kicsit ilyen utopisztikus elképzelésnek tűnik, de hát ha nézzük ez az önvezető autóknak a fejlesztését, meg ez az irány abszolút ebbe az irányba mutat, tehát ez látható. Nyilván az elektromos autóknak is azért van egy ilyen szerep azon túl, hogy próbálják zöldebbé tenni. Nyilván most itt azért van pro és kontra, hogy maga az autó előállítása az milyen módon és hogy történik, de az biztos, hogy ha már kész van, akkor a lábnyoma nyilván nagyságrendekkel kisebb, más, mint egy ugyanolyan autónak, ami mondjuk fosszilis energiával megy.
Igen. Tehát ott is vannak az áringadozások, meg stb. Úgyhogy...
Hát nagyon-nagyon sok. Ez szerintem nagyon sok tényezős dolog, és ennek szerintem a kifutását még igazán az autógyártók se látják, meg tudják, hogy most ez mennyire lesz mellényúlás, ez a mindenki elektromos autózik versus a hagyományos, meg hát ott a félúton ugye vannak az hibridek is, amire nyilván mind a két oldala az elektromos azért mondja, hogy akkor miért nem full elektromos az egész, a hagyományos energiával működő az szintén egy ilyen kérdőjel, hogy akkor ez oké, persze fogyasztásban biztos nagyon jó, ez tény, de meghibásodási arányban, élettartamban, stb. Tehát, hogy az pont egy ilyen összvér megoldás, hogy ez mennyire jó. Ezt is nehéz megmondani, mert még ez se ilyen több évtizede működő dolog, tehát sok tényezős. Ez megint csak ilyen jövőkutatás, típusan jó példája, hogy mi lesz ebből. Ezt így hétköznapi felhasználóként én nem tudnám megjósolni, hogy ez most jó irányba megy, és mi lesz a kifutása, mert szerintem ez kb. Lehetetlen most még megmondani. Nyilván nagyon sokféle helyzettől függ, mert tök más egy infrastruktúra, mondjuk ilyen autóutak, meg autópályák tekintetében mondjuk az Egyesült Államokban, meg tök más mondjuk, hogyha most nézzük Budapestet. Tehát, hogy ez is egy szerintem egy nagy különbség már alapból, és akkor még a többit nem is vettük számításba, úgyhogy nem tudom, ez egy érdekes kérdés. Szerintem az elkövetkezendő 10 év biztos, hogy választ fog adni, hogy melyik lesz az a irány, amiben tart ez az egész dolog. Az látható, hogy azért alapvetően az autó, mint olyan a régen nem számított annyira luxusnak, most azt látom, hogy ez egyre inkább megint annak számít tulajdonképpen, hogy használ, főleg, hogyha egy új elektromos autóról beszélünk, azért az nem igazán az egyszerűen beszerezhető dolog. Ne, és nem csak a gyártási kapacitásra gondolok, hanem így értékben is azért az egy elég nagy beruházás, bárhogy nézzük.
Igen, bizony. Nem olcsó, az biztos. Nem olcsók. Igen, mi is gondolkodtunk a második autóval, és akkor úgy voltál vele, hogy oké, akkor most melyik legyen, ilyen legyen, vagy olyan legyen, mindegyiknek van előnye, meg hátránya, aztán vagyunk feladtuk az egészet, megpróbáljuk annélkül megoldani, de hát ha nem, akkor nem.
Hát igen, ez is élethelyzetfüggő, mert egy szerintem egy elektromos tök jó alternatíva mondjuk pont egy ilyen ingázós, bejárós sztorira. Uh-huh. De onnantól kezdve, hogyha már ez nem egy nagy aksis, meg amivel tényleg ilyen nagyobb távolságot, mondjuk ilyen 3-400 km-t elmész stabilan, akkor meg be vagy szűkítve egy mozgástérbe. Az se feltétlenül jó. Nyilván technológia fejlődéssel ez azért sokkal jobb lesz idővel, csak hát az kérdés, hogy mennyi idő.
Igen. Meg ráadásul mindig messzebb távolodsz el, messzebb vagy egy fejlettebb várostól, annál kevesebb az elektromos autótöltőállomás.
Hát az infrastruktúra az, ami egy nagy keresztmetszet ennek a dolognak, hogy ha a háttér nincs kiépítve úgy, akkor a világ legjobb autóit is oda lehet hozni, de pont azért lesz véges a kapacitása, mert nem tudod hol tölteni, tehát úgy meg nehéz. Meg kérdés az is, hogy mennyiért. Tehát azért, amikor így elindult a háború, azért nagyon elszálltak az energiaárak, és hiába mondhatni azt, hogy oké, hogy árammal töltöd, de nem mindegy, hogy ezt otthon meg tudod tenni, vagy hálózatról kell tölteni, és akkor azért fizetsz, vagy ilyen töltőoszlopról, ahol azért jelentős változások voltak. És nem igazán lefelé mutató tendencia van így az árazásban, tehát hogy azért azzal is kell számolni, de összességében még mindig, hogyha átszámolod ezt mondjuk tényleg a hagyományos üzemanyaghoz, még mindig jobban jössz ki. De volt már arról szó, hogy ez a különbség is majd idővel lehet, hogy el fog tűnni, mert pont azért, hogy az infrastruktúra kiépítése azért egy elég jelentős költség, amit valamiből fedezni kell.
Ez az. Én gondolkodtam unalmas perceimben, igaz, egyre ritkább az ilyesmi, hogy azért milyen jól nézne ki, hogyha minden egyes benzinkútnál lenne egy ilyen elektromos töltőállomás is, hiszen minden benzinkútnál van egy hatalmas nagy tető, és akkor csak tetőre ráteszed a napelemet, és rögtön el is adod az áramot, hogy azért egy ilyen benzinkútnak mekkora, szerintem jobban járnának, mint maga a benzint árulni.
Hát azért nyilván a technológia és az eltárolása a nehézség, mert amikor megtermeled, az még nem annyira, hanem maga a tárolás, és hogy onnan kinyerd, az benne a nehézség. Hát meg ugye itt csak elég abba belegondolni a napelemes háztartások száma, hogy megnőtt, hogy a hálózatot leterhelték, mert nem erre volt felkészülve, hogy így betáplálnak, hanem ugye eddig ők adtak el áramot, és így a hálózat azért kapott rendesen. Hát nyilván ez csak úgy tud fejlődni, hogyha van közös akarat. Hát ilyen szempontból nyilván azért a nagy olajipéri cégek azért ebbe mérvadók lesznek, hogy ők mennyire akarnak ebbe belemenni, meg ebbe az irányba menni. Mert azért szerintem az autóiparnak ezt a részét elég rendesen ők irányítják ilyen szempontból.
Igen. Tehát, ami jó hír az, hogy éppen most láttam, hogy a chain disruptionnak ellenére az alternatív energia még mindig olcsóbb, mint a gáz vagy benzin.
Ez egyébként így van.
Ami nagyon jó, annak ellenére, hogy tényleg elment a Covid, és akkor itt minden felborult, mert minden egyszerre akart
beindulni. Most én nagyjából már helyreállt, és szerintem az árazás tekintetében. Nyilván az alternatívnak a nagy nehézség az a beruházási költség, tehát hogy az a magas első körül. Nyilván azért attól is függ, hogy mondjuk az adott ország mennyire támogatja. Hát most itthon pont ebből volt ugye némi fennforgás, hogy így először arról szó, hogy támogatják hosszú távon, aztán ennek ellentétes dolgok történtek. Hát ez nyilván ezek meg különféle gazdasági érdekek mentén történik, tehát ebben meg sok beleszólásod. Így egyéni felhasználóként nem sok van. De hát majd meglátjuk, hát reméljük, hogy az is pozitív irányba tud kifutni.
Igen. A másik, ami a nagyon érdekes dolog, úgy, hogy bár nem küzdöm nincs az elektromos autókhoz, csak a hírekből, amit olvasok, meg tudok, de éppen itt volt a nagy gond, hogy ahány elektromos autó volt, annyiféle ilyen töltő fej volt az állomásokon.
Hát abban is van különböző, igen. Tehát itt van a AC meg DC töltő, gyors töltő, különféle csatlakozók, tehát olyan szempontból Nyilván a DC töltő, ami leggyorsabban töltött, a kutfején rajta van a csatlakozó, tehát az a tuti, de vannak olyanok, amihez kábel kell például. Tehát, hogy az nyilván nem a kényelme egyébben van, ha csak nem hordasz magad a eleve ilyet, és akkor nincs gond, mert akkor vagy A vagy B megoldás, mert általában ennek a különféle töltőfejeknek van is csatlakozója, általában többféle is az autóba, hogy tud tölteni. Nyilván ez függ az akkumulátor típustól, hogy milyen típus, hogyan tölthető. De ebben is azért látszik már némi fejlődés, hogy mi a cél, hogy hova jussanak el, ezt nyilván ehhez jobban benne kéne lenni, én sem vagyok benne ilyen szempontból, csak laikusként látom, hogy azért történik így fejlesztés. Nyilván ezen belül még vannak ilyen külön kasztok, meg ilyen halmazok, mint a Teslának a saját töltőállomásai, és az ő stratégiája is egy tök más, az nem feltétlenül van összeharmonizálva más, mint az állami szolgáltatókével, értelemszerűen két totál különböző cég, annak ellenére, hogy egy témában mozognak, úgyhogy nem tudom, tehát hogy ehhez inkább az iparági szakértők tudnák ezt megmondani, hogy mi lesz annak a jövője.
Én úgy oda visszatérünk, hogy azért milyen jó, hogy reméljük, hogy jó úton haladnak a dolgok. Azért látszott most, hogy nem is egy pár hónappal ezelőtt a Ford és a Tesla az megegyezett, hogy egy töltőfejet fognak használni, és akkor rá egy hónapra pedig az Elektromos Autók Szövetsége, vagy micsoda elhatározta magát, hogy igen, a Tesla-é lesz az igazi, és akkor most mindenki ahhoz fogja igazítani magát egy-két-három.
Hát ez ugyanaz, mint a telefontöltők, hát ott is évtizedeket kellett konkrétan venni, hogy legyen egy szabvány, mert hogy mindenki a sajátját nyomta értelemszerűen, az üzleti érdeket látjuk. Nem azért, mert nem tudták volna megcsinálni nyilván, hanem hogyha már ilyet vettél, akkor az ők is kiegészítőit vett hozzá. Felhasználói szempontból ez nem az a legelőnyesebb, amikor van ilyen közös akarat, hogy egy irányba mutasson, és akkor nyilván ez azért nagyon sok szereplős dolog, és pont ezért tart évekig, vagy akár egy évtizedig is, amíg így megálmodják, hogy na, ez legyen a tuti.
Igen, meg az erőviszonyok, ugye bár melyik ad többet, melyik van fennebb, és izé eladási szempontjából.
Hát ez mind összesen benne van szerintem. Igen, tehát ebbe sem biztos, hogy szeretnénk belelátni olyan mélységig, hogy ezek hogy dőlnek el, de néha azért látszik egy pozitív. Hát mondjuk most, hogy csak az USB-C töltőt nézzük, azért most már elvileg minden telefongyártó azt fogja használni, de hát ez is hány évig tartott most, hogyha azt nézzük, hogy így a mobiltelefonok megjelenésével ez nem egy-két éves sztori volt, pedig akkor is lehetett volna azt mondani, hogy na, ez legyen a standard, és akkor kész.
Igen, bizony.
Nem így volt.
Oké, általános kérdés. Milyen tanácsot adnál egy vállalkozón, hogy jobb legyen, hogy mire figyeljen oda marketing szempontból, PR szempontjából, hol tudjon esetleg, hogyan jöjjön rá arra, hogy hol kéne dolgozni? Ilyen általános valami ilyen thumbnail szabályt, hogy tudsz megfogalmazni.
Hát szerintem erre talán a legegyszerűbb, hogy érdemes így a piaccal együtt mozogni. Rengeteg olyan hírcsatorna van, meg ilyen specializált hírforrás, ami kifejezetten ezekkel foglalkozik, legyen a szakmai blog, vagy olyan szakmai szervezet, ahova tényleg egy minimális díj fejében belépve is tök jó infókat, meg kutatásokat kapsz, irányokat kapsz. Ha valaki online van mozog, én azt gondolom, hogy érdemes együtt élni így a piaccal, mert hogyha ezt követi, szakmai rendezvények, konferenciák is ebbe tartoznak, de hogyha nem is tudsz mondjuk elmenni mindig ilyenekre, akkor is rengeteg olyan szakmai oldal, meg szakmai szervezet van, amiben érdemes tagként részt venni, és akkor akár csak egy hírlevélen keresztül is tudod követni a történéseket. Ez azért is lehet jó, mert ott sok esetben azért összegyűjtik, tehát hogy nem azt a terhet pont leveszik a válladról, hogy neked kelljen utána keresni. Nyilván vannak olyan speciális területek, legyen az akár egy termékkategória, vagy olyan dolog, ami éppen vagy, amit nem feltétlenül fednek le ezek, nyilván akkor magadnak kell megkeresni, de a nagy általánosságban a fő csapás irányokat azért azt gondolom, így ezek az éves konferenciák, meg ezek a szakmai szervezetek azért elég jól lekövetik. Tehát, hogyha ezeket nézed, meg elmész rá a rendezvényeikre, akkor elég sok infót be lehet szippantani, meg tanulni is ezekből. Úgyhogy én mindenképpen ezeket javasolom, és nem csak és kizárólag a magyar rendezésű rendezvényekre, meg anyagokra gondolok, hanem itt elsősorban a külföldiekre is. mert a kettő együtt ad szerintem egy tök jó képet. Kicsit azt mondom, hogy a külföldi anyagok mindig egy kicsit a jövőt mutatják meg, a magyar dolgok pedig az aktualitást. De a külföldit azért jó nézni, mert akkor tudni fogod, hogy mi az, ami szép lassan majd begyűrűzik, és itt is lesz. Mindig van egy ilyen delay, legyen az egy marketing eszköz, vagy bármilyen technológiai dolog, azért ez jellemző, hogy azért nem hirtelen másnap jönnek meg. Ritkán van ilyen, ami ilyen globál szinten el tud terjedni egy varázsütésre. De ezeket érdemes követni szerintem. Hogyha van valami olyan téma, vagy olyan dolog, ami érdekel, hát szinte mindennek van már vagy szakmai forma, de korábban említettem, akár különféle social media csatornákat, YouTube vagy akármi, ahol biztosan van tematizált csatorná, és szinte már mindennek.
Mi a terved a jövőre nézve? Hol látod magad 5-10, akár 25 év múlva? Esetleg vállalkozni valamit, vagy?
Akár még az is benne lehet, ha bár eddig, ahogy említettem, és neked én elsősorban alkalmazottként építettem föl így a karrieremet, de ez azt gondolom, hogy sosincs kizárva. Nehéz megmondani. Ami viszont ilyen fix pontként mondhatom, hogy én mindenképpen szeretném így folytatni a marketing és vagy az e-commerce területén, tehát hogy ebben a szakmában maradva, nyilván az online az egy ilyen mondhatni örök szerelem, úgyhogy ebben a témakörben maradva képzelem el a jövőben, és így majd 5-10 évvel később önmagamat.
Jó hangzik.
Mi hát aztán meglátjuk, mert... Ja, nyugodtan, persze.
Majd meglátjuk, mit hoz a jövő.
Hát nehéz, főleg úgy, hogy tényleg... olyan dolgok történnek egy napról a másikra, amire nem tudsz felkészülni. Tehát, hogy ilyen nagy távlatokban, én azt gondolom, hogy régen, amíg lehetett tervezni azért ilyen mit tudom, 2-3-5 évre is, most már azért sokkal inkább lerövidült. Tehát, hogy inkább az adaptálódna a megfelelő körülményekhez az irány, ami segít így a túlélésben, ha lehet így fogalmazni.
Igen, jó múltkorában hallottam egy ilyen, jó pár éve hallottam egy ilyen gyakorlatot, hogy csukd a szemed, és gondold el, hogy mit tudom, 75 éves vagy, az asztalnál ülsz, körülvesz a család, és hogy érzed magad? Mivel foglalkoztál? Mekkora az a család? Milyen állapotok uralkodnak a anyagi helyzetben, a családon belül, a környezetedben, stb. És akkor letisztul az, hogy ha jól csinálod persze a gyakorlatot, és őszinte vagy önmagaddal, akkor letisztul az, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami annyira nem fontos.
Így van, igen. Azt szerintem mindenképpen egy lényeges elem azért, hogy így nyilván idővel az ember önmagától is rájön, de hogy azt a valamilyen szintű egyensúlyt megteremtse magának, ami neki kényelmes, ez a szokták mondani, hogy ez a life-work balance. Ez sokszor bullshit, amit így a nagy cégek mondanak, de ezt szerintem mindenkinek magának kell érezni, hogy mi az az ő szintjének megfelelő, mert ezt nem lehet általánosan elmondani, hogy kinek, hogy na most van egy ilyen arany középút, ezt szerintem mindenki önmaga érzi, hogy neki mi a jó ebbe megtalálni a tutiságot. Úgyhogy gyakorlatilag nekem is ez ilyen szempontból azért cél, hogy nem ír fölül mindent egy karrier cél, tehát hogy azért ebbe kell találni egy egyensúlyt.
Ilyen sem meg az, hogy ez az egyensúly ez mindig változni fog, hiszen ahogy öregszünk, teljesen másképp fogjuk.
Persze. Mások az igények, azért is mondtam, hogy ez még saját magadon belül is változik, nem hagyod, hogy máshoz képest, de ezek az irányok mindig tolódnak valamelyik oldalra, tehát hogy ez...
Igen,
az...
Igen bizony. Oké, villámkérdések.
Oké.
Kedvenc könyved.
Nem is azt mondanám, gondolkoztam így ezeken, hogy így könyv, mert ez sokszor általános kérdésként szokott előjönni, de én vagyok annyira audiovizuális típus, hogy inkább a filmek világa, meg ezek, amik jobban megfognak. Tehát, de abból se tudnék egyet kiemelni, tehát vannak olyan kategóriák, amik itt tetszenek így az életrajzi filmek, a dokumentumfilmek, ezeket nagyon szeretem. Nyilván a szakmai oldalról az olyan írások, amilyen ilyen jellegű dolgok, azok abszolút érdekelnek, de nincsen ilyen, hogy most na, csak egy kedvenc film, vagy könyv, vagy akármi. Én elég nyitott vagyok, tehát hogy nincs ilyen bekategorizált, úgyhogy erre azért nem is tudok egyet mondani, mert nincs ilyen.
Nincs az a semmi baj. És szerintem is úgy a legjobb, hogyha eszel a,
kicsit mindenevő vagyok ilyen szempontból, tehát hogy nincsen. Kategóriákat tudok mondani, de igazából még azon belül is, még nekem is nagyon el kéne gondolkozni, hogy most, hogyha a top egyet kéne mondani, lehet, hogy nem tudnék mondani, hanem többet mondanék az első helyre. Úgyhogy ez ilyen.
Melyik könyv és volt a legnagyobb benyomással rád, mint a vállalkozó a kérdésre, mint szakmabeli? Ha volt ilyen.
Itt inkább nem is könyvet mondok, hanem olyan online anyagok, amit mondtam, ilyen tájékozódás szinten, és így az információ is egyre inkább töményebben, meg nagyobb mennyiségben jutott el így az évek során. Hát ugye mondtam, hogy 2001-től azért ilyenek még az elején nagyon nem voltak, és ennek a fejlődés története is, ahogy ment, hogy először írásos formában jelentek meg, utána tutoriál videók ezek, tehát hogy én ezeket szoktam, nyilván a szakmai blogok, meg az olyan cégek, akik szoktak szakmai elemzéseket, kutatásokat csinálni, ezek abszolút mindig, legyen a social media, vagy általános marketing, ezek minden. Vannak, akik évről évre csinálnak ilyen kutatásokat, azokat mindig megnézem, az mindig tök érdekes olvasnivaló. Meg itt azt gondolom, hogy social médián belül azok a fajta ilyen tutoriálok, meg ilyen infók, ami a mindennapi munkában is tök nagy segítség. Tehát, hogy ezért nem is mondanék erre offline dolgot, inkább persze vannak olyan szakmai könyvek, de itt például a Lean-nel kapcsolatban mondhatom könyvként, az könyvben is ugye egy alapmű, az mondhatom, hogyha így konkrétan meg kell nevezni, a Lean Startup az egy tök jó könyv például, azt szerintem ez egy nagyon hasznos, bárkinek tudom nyugodt szívvel ajánlani, mert az egy nagyon jó könyv.
Igen, bizony, ilyen alapkövetelmény, olvasmány kéne.
De hát számos ilyen van, tehát hogyha most ilyen management könyveket kéne mondani, akkor számtalan van, tehát ott igazából nem is tudsz úgy választani, mindegyik más aspektusból, ez egy kicsit meg nagyon sokféle van, tehát...
Igen, más elveket.
De gyakorlatban, amit én így gyakorlatban is tudtam használni, az például ez volt. Tehát, hogy az szerintem egy nagyon jó könyv.
Igen. A következő kérdés, hogy melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozás építésében?
Hát,
de ez valahogy nem
is válaszoltuk.
Igen. Kedvenc podcastot, hallgatsz podcastot.
Néha így beleakadok, így ezek a... Vannak olyan business podcastek, amik így jók, főleg, hogyha egy üzletnek így a történetéről, meg a mondjuk azt, hogy ez a dokumentarista megközelítés, hogy hogyan alakult az, stb. Ezek a jellegű podcastek, de van, amikor az interjú alany olyan érdekes, vagy az életútja, tehát, hogy ezeket szoktam inkább ez a, hát ezt mondhatjuk, hogy ilyen dokumentarista jellegű podcasteket szoktam így hallgatni.
Mm. Én is ezeket szeretem, ahol van történet. Nem csak kiragadnak egy valamit.
Hát igen, az a jó, hogyha van egy üzleti vonatkozás, meg van egy ilyen életút, vagy egy ilyen storyline is, amire felfűzik, szerintem azok nekem legalábbis azok a legszórakoztatóbbak, azokat szoktam így, amire, hogy mondjuk egy órás is van, akkor azt még így is végighallgatom.
Igen, hát nehéz mindent belegyömöszölni egy rövid podcastokba.
Hát ez így van, igen.
Kedvenc business podcastet, ha hallgatsz ilyesmit.
De konkrét nincs, mondom, így ugye a Business Boys-nak is, meg a Beaton-nak is vannak különféle podcastjék, ők ugye gyártanak is, vegyesen szoktam hallgatni, de nincs ilyen kifejezett kedvenc.
Mit hallgatsz, olvasom, nézel most, úgy általában mit fogyasztasz?
Azt mondom, hogy most legújabban azért a videós tartalmak közül így a Netflixen a dokumentumfilmek, amik szoktak menni, a saját gyártási dokumentumfilmek szerintem elég jók, meg néha ott vannak azért jó sorozatok, bár egy kicsit szerintem ők is megcsömörlöttek, mert egy időben nagyon durván toltak mindent, így egyszer, és azt talán a minőség rovására is ment, de általában az ilyen dokumentumfilmes dolgok jók szoktak lenni, vagy egy-két ilyen extrémes sorozat is, mint a Squid Game, meg ilyenek, azok simán. Ilyen mainstream dolgok is érdekelnek. Ugye ebből a szempontból is szinte minden nevű vagyok, tehát nagyon sokféle olyan műfaj van, amit tetszik, tehát hogy nekem nincs csak egy ilyen, mit tudom, csak sci-fi, vagy egy adott műfaj, úgyhogy ami jó, aminek van történet, ami tényleg szórakoztat és kikapcsol, hogy nagyon röviden kell megfogalmazni, akkor kb. Ez az irány.
Főleg, hogy kapcsoljon ki, ugye már ez a legfontosabb, azért nézzünk, hogy
hát, a szó jó értelmében szórakoztasson, tehát hogy szerintem igazából ez az elsődleges cél, amit keresni szoktam ezeknél.
Igen, ismerős. Nagyon nehéz megtalálni, annyi van, de mégis van.
Hát most már egyébként olyan kínálat van, hogy nem egy egyszerű. Sajnos van, amikor a keresése több idő megy el, mint a filmnézése magával. Úgyhogy vigyázzuk el vele, igen.
Igen, bizony, én is elkezdtem használni mostanában ezt a Rotten Tomatoes, és ott ajánlja a dolgokat.
Vannak ilyen sorok, igen, az IMDb meg a Rotten, és akkor a kettő metszetéből kijön valami, hogyha van egy adott... Egyébként az a vicc, hogy én már nagyon régóta ezeket így nézem, és hogy azt szoktam mondani, hogy a 7 fölötti értékelés az már olyan nézhető. Aztán ritka esetben van olyan, hogy másképp értékelik, mint amennyit nekem jelent, de az a ritkább. Úgyhogy az arany közép, ez beszokott jönni.
Mi az, ami szakmailag most inspirál legjobban?
Erre igazából nem is feltétlenül egy konkrét dolgot mondanék, hanem maga a technológiai fejlődés, így a marketing, online marketing területen, minden olyan technológia, ami új vagy valamibe mutatott valami extrát, én azt mindig szerettem így a kvázi az early adopter fázisba kipróbálni, ha van rá lehetőség így gyakorlatban, akkor én arra vevő vagyok, tehát ilyen technológiai megoldásokat mindig szerettem, hogyha van valami új. Úgyhogy inkább ez a, mint kategória, nincs ilyen konkrét, de mit tudom én, annak idején a különféle ajánlómotorok, ez a predictive search megoldások, stb. Ami így köthető e-commerce meg marketinghez ezek voltak elsősorban, ami érdekes. Sőt, hát most meg már ugye a big data és a mesterséges intelligencia alapú, vagy azzal összekötött dolgok is. Hát mondjuk, amiket említettem, az is már nagy részt ezeken alapszik, úgyhogy.
Hogyan menedzseled a feszültséget?
Én azt gondolom, erre egyrészt a szórakozásnak ez a része, amiről már beszéltünk, tehát ez a klasszikus értelemben vett kikapcsolódás, meg a sport, ez a kettő, azt hiszem, az tök jó. Az aktív mozgás szerintem az tök fontos, hogy legyen egy olyan rész is, hogy nem csak a gép előtt ülsz egész nap és nyomkodsz, hanem hogy legyen egy fizikai megterhelés, mert a kettő együtt szerintem az a tuti.
Igen, valaki kell egyensúlyozni, azt is igaz.
Nekem ez a receptfelben, van akinek más, nekem ez működik.
Igen. Mi van a zsebedben? Mit hordasz általában magadnál?
Most már leredukáltam egy telefonon, mert gyakorlatilag ami mobilon elérhető alkalmazás, legyen az vásárlás, vonatjegy, repülőjegy, akármi, tehát mindenre van szinte applikáció, és van olyan, azt veszem észre, hogy vannak olyan úgy, hogy napok telnek el, hogy pénztárca nincs, nem csak egy telefon, mert azon a kommunikáció, a fizetés, a minden megoldható. Szóval gyakorlatilag lakáskulcs telefon. Ennyi szokott lenni körülbelül. Hát az szükséges minimum, de és ezzel el tudsz lenni. Az olyan azért veszélyes is, mert hogyha otthon hagyod, vagy elhagyod, akkor kb. Azt érzed, hogy minden elment, de ugyanakkor a másik oldalra, hogyha odafigyelsz, és ez nálad van, akkor meg ilyen értelemben minden olyan dolog, amihez esetleg szükséges hozzáférni, akkor az elég gyorsan megoldható. Uh-huh. Úgyhogy ez egy kéttélű fegyver, de rizikózom, mert kockáztatok egy kicsit.
Rendezett vagy rendes iroda?
Inkább a rendbe tartott, de azért egy bizonyos szintig, tehát azért nem a patika. Nem baj, hogyha van benne egy kis rendezett káosz, inkább így mondanám, amiben másnak káosznak tűnhet, de te tudod, hogy hol kell nyúlni.
Igen, mit jelent számodra a pénz?
Én azt mondom, hogy elsősorban egy eszköz sok mindenhez, de nem az alfája és omegája mindennek semmiképp. Tehát, hogy bizonyos dolgok azon keresztül élhetőek el, egy lehetőséget teremt, de önmagában nem jelent így különösebben semmit.
Mit jelent számodra a siker?
A siker, meg hát, hogyha azt nézzük, hogy szakmai siker, akkor nyilván az adott szakmai csoport magás szakmának az elismerése. Ez akár megtestesülhet abban, hogy bizonyos szakmai rendezvényekre téged elhívnak mondjuk előadni, ez a fajta elismerés, vagy szakmai díjakat nyersz, mint egy projekt, vagy akár a munkád kapcsán. Ez az egyik aspektus nyilván, a másik oldala meg anyagilag is mérhető valamilyen szinten, de a kettőnek az egyvelegét mondanám én, ami az az optimális, hogyha mind a két oldal megvan.
Igen, ezt tetszik. Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy nagyon kevesen tudnak rólad.
Azt nem mondanám, hogy senki, de talán kevesen tudják, hogy én nagyon szeretek múzeumban járni, meg így a művészeteket is kedvelem, részkarcokat gyűjtök, és a numizmatika is érdekel, tehát így a pénzvilága. Ilyen szempontból a pénznek ez az oldal, ez a fizikai aspektus, és a történelmi megközelítés az abszolút érdekel. Úgyhogy talán ez egy extra info.
Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani 100%-ot?
Azt mondom, hogy így mindenhez kell szerencsed. Ha folyamatosan csinálod és dolgozol, akkor előbb-utóbb jönni fog. Ezt most százalékosan megmondani, hát szokták mondani ezt a jókor jó helyen. Én azt gondolom, hogy ha mész előre és csinálod, akkor előbb-utóbb jönni fog vele szembe. Tehát a kettő, ez így, én legalábbis az eddig életem során azt tapasztaltam meg, hogy kéz a kézbe jár. Tehát, hogyha te nem adod föl, tolod előre, és megvan a céljaid, amit szeretnél, akkor előbb-utóbb be fog társulni, be fog állni melléd. Hogy ez most százalékosan, hát nem tudom. Szerintem, hogyha nagyon kell mondani százalékot, egy 20% szerencsed, de 80% a munka. De lehet, hogy többre tenni meg a munkát. De hogyha azt csinálod, akkor viszont egy idő múlva jönni fog.
Igen. Mi az élet értelme?
Szerintem a család és az egyensúly, amit ezzel meg tudsz teremteni magadnak. Nyilván ehhez van társuló szakmai rész is, meg a karrier, meg a siker. Én azt gondolom, hogy ha nagyon őszintén szeretném nézni a dolgokat, akkor inkább én többet fókuszálnék a családra, a gyerekre, és ezekre a dolgokra. Nekem sokkal többet jelent, mint azt, hogy most a karrierbe mit értél vele, hogy hol jársz. Ez nyilván ez is egy egyéni látásmódnak a kérdése, mert van, aki nem feltétlenül így látja, azt is el kell fogadni. Nekem azt mondom, hogy a személyes dolgok, ez a családi oldal, az fontosabb, mint mondjuk a karrierbe, hogy állsz, vagy mit értél.
Maradnék benned valamit, amit szeretnél osztani?
Azt gondolom, hogy most így hirtelen nincs ilyen, de hogyha van kérdésed, akkor arra nagyon szívesen válaszolok.
Szerintem szépen körbejártuk a szakmai okay. világodat. Jó, köszönjük szépen, hogy itt lettél és engedted, hogy kiforgassalak.
Köszönöm szépen a lehetőséget. És örültem, hogy beszélgettünk.
Igen, én is.
Gondolj vissza arra, mit tanultál a mai részből. Érdekelne bennünket az is, hogy szerinted mi az, amit kihagytunk, mit kellene másképpen csinálnunk. Írj e-mailt és oszd meg velünk a gondolataidat a hello@magyarbusiness.com e-mail címen. A vállalkozásod fejlődéséhez és annak nemzetközi skálázásához fontos eszközöket a Magyar Biznisz platformon találsz. Iratkozz fel, csak egy percet vesz igénybe. Kövess minket a YouTube-on, ahol megnézheted a teljes adásainkat, kérdezhetsz és mi válaszolunk. Ezeket a beszélgetéseket a Magyar Biznisz honlapján már videó formájában is elérheted, sőt a régebbi epizódokat is folyamatosan feldolgozzuk. Végül pedig szeretném megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek a virtuális stúdiónkba. Köszönjük a közreműködést a csapatnak, Nazsinak, Reginának, Jaminának, Attilának, Bálintnak, Gyurinak, Lacinak. Hatékony skálázást mindenkinek, találkozzunk ugyanitt legközelebb is.